Szervusztok mindenkinek! Tehát Harry Potter és fantasztikus társai barátai, ez a mai témának a címe. Na most biztos sokak számára kérdés, hogy hogy kerül bele ebbe a keresztény hitvédelmi sorozatba ez a téma. Hát a Harry Potter jelenséget próbáltam szemügyre venni, megvizsgálni, és ezen belül a Harry Potter jelenségre adott keresztény reakciókat. Aztán rájöttem, hogy inkább ez utóbbiakról érdemes beszélni, tehát arról, hogy mi keresztények hogyan reagáltunk a Harry Potter jelenségre. Nem akarok a dolgoknak elébe menni. Mielőtt magára a könyvre, meg a filmekre, illetve a keresztények által felhozott hát vádakra, kritikákra rámennék, első megközelítésben a képzeletnek a szerepéről szeretnék beszélni, és utána a fantasyről, mint műfajról. Utána értjük meg, hogy valójában miről is szól ez a fantasy, ez a meseregény, a Harry Potter. Most az első, tehát a képzelet és a fantasy, itt elsősorban legelőször a kisgyerekekről szeretnék beszélni, akikről közismert, hogy teljesen otthon érzik magukat a varázslat világában. Nem pusztán azért, mert nekik még gazdagabb a képzeletviláguk, hanem mert ilyen a világnézetük. Ezt animisztikus világnézetnek szokták, vagy világképnek szokták a pszichológusok nevezni. Ennek az a lényeg, hogy nem tesznek még különbséget élő és élettelen között. Tehát számukra minden élő és személyes. Minden élő és személyes módon viselkedik, és mindennel szemben élő és személyes módon lehet viselkedni. Ilyen apró dolog, hogy beüti a lábát a székbe, akkor elkezd magyarázni a széknek, mert ugye az is bántotta az ő lábát, tehát ugyanúgy kezeli, mint egy másik élőlényt, mint egy embert. Tehát ezért teljesen normális és természetes a kisgyerekek számára a meséknek a varázslattal teli világa, tehát beszélő állatok, beszélő növények, beszélő tárgyak. Tehát ez nem, már bocsánat, ez nem az ördög műve meg ilyesmi, hanem így vagyunk megalkotva, ezen mindenki átmegy. Ilyenek a gyerekek, ilyenek vannak megteremtve. Na most, egy dolog a kisgyerekek. A képzetnek azonban másban is fontos szerepe van, például a lelki egészség kapcsolatban. Minden egészséges kisgyerek, sőt még tinik is időnként teljesen természetes tőlük, hogy elkalandozik a figyelmük, hogy időnként elmerülnek az ábrándjaikban, a képzeletükben. Bántalmazott és elhanyagolt gyerekek számára pedig egyszerűen életfontosságú, hogy a valóság elől el tudjanak menekülni egy képzeletbeli helyre, illetve hogy ezeket a hiányérzeteiket, apa, anya, barát hiány pótolják, a szorongásaikat valahogy feloldják ennek az általuk teremtett képzeletbeli világnak a szabályain belül. Tehát számukra ez létfontosságú. Vagy vegyük az álmokat. Itt is, ha nem álmodnánk, akkor gyakorlatilag nem élnénk. Az álomban, akkor is, ha nem emlékszünk rá, mindig álmodunk, és az álomvilágban dolgozunk fel a hétköznapi tempóban egyszer feldolgozhatatlan dolgokat. Tehát, ha nem álmodnánk, egyszerűen belehalnánk. Tehát itt is a képzelet az egy olyan belénk teremtett ajándék, ami nagyon fontos. Egészen odáig elmentünk, hogy a hitéletben a képzeletnek nagyon nagy a szerepe. Itt nem feltétlenül arra gondolok, hogy mindenkinek ugye vannak elképzelései túlvilágról, Istenről. Írja a Biblia, ugye, hogy nem tudjuk elképzelni Isten, de azért valahányszor imádkozunk, mégiscsak ott van bennünk valami. És egy másik dolog az, hogy bizonyos etikai parancsokat nem tudnánk követni, nem tudnánk teljesíteni, ha nem lenne képzeletünk. Nem tudnánk beleképzelni magunkat mások helyébe, és ezzel az aranyszabályt sem tudnánk követni, ugye, hogy azt tedd a másikkal, ami neki a legjobb. Ehhez kell a fantázia, ez bele kell képzelned magad a másik ember helyébe, hogy ő minek örülne, és akkor azt cselekedd vele. Tehát ez a képzelet szerepe az emberi életben, így dióhéjban, így csak így átsöpörve, ez mind külön egy-egy előadást, meg könyveket megér. A fantasy, mint műfaj. amiről beszélni kell, hogy a fantasy angolul képzeletet jelent. Hát ebben az irodalmi műfajban ugye hangsúlyozott a képzeletnek a világa. Ez nem egy új műfaj, erről tessék tudni. Régi és közismert formája a népmese, aztán vannak ugye olyan irodalom történeti jelentőségi művek, mint az Óz, a Nagy Varázsló, Gulliver utazásai, a Király kisasszony és a Manó, Mary Poppins, ugye a Csodálatos Mary, Narnia krónikái, ugye most megy a moziban, kicsit felnőttebbeknek már a Tolkiennak a Babó és a főleg ugye a Gyűrűk ura. És hát van persze a fantasynek egy populárisabb változat, ez a számtalan horror és vámpír történet. Tessék akár a Drakulára gondolni, az ilyen neobarbár történetek, mint a Conan a barbár, és a sci-fi sztorik, Star Trek-től a Star Wars-on át igazán végtelen mennyiségben. Tehát nagyon sok válfaja van, nagyon sok irányzata van a fantasynek. Most természetesen van jó és rossz fantasy. Különbséget kell tenni köztük. Irodalmi szempontból ez nem könnyű, de mondjuk van egy funkcionális vagy etikai szempont, tehát hogy mire jó ez. Ha ez csak szórakoztat, csak elmenekíteni akar a világból, hát ennek is van egy értéke, ugye nyilván, vagy hát nem túl sok, de van. Ennél jobb, hogyha a hétköznapok feldolgozásában is segít, tehát egyfajta katalizist is ad-e. Ez a tanulunk ebből valamit, érzünk egy személyes érintettséget, vagy csak egyszerűen lefoglalt fél órára, addig is passzívan néztem a monitorra, ugye, vagy a tévére. Tehát elég nagy a különbség ezek között. Egy etikai szempont talán az, hogy ami a Bibliában jó vagy rossz, az a szerző szerint is jó vagy rossz. Tehát nem tünteti-e fel jónak, ami rossz, egy valamilyen cselekmény, stb. És fordítva. Na most, ha végig gondoljuk ezeket a mai elterjedt, közismert fenteziket, például a Csillagok háborúját, ha vesszük, hát aki olvasta a könyveket, látja a filmeket, ugye ezt lehet tudni, ez egy ilyen, eleve egy ilyen vasárnap délutáni szórakozásra készült valami, különösebb világnézeti jelentőséget nehéz tulajdonítani a Csillagok háborújának, mondjuk annak ellenére, hogy angol nyelvterületen azért néhány ezeren Jediknek vallják valukat, legalábbis az ausztrál meg a brit népszámláláskor a vallási rovatban többen beírták, hogy Jedi Knight, hogy ő egy Jedi lovag, ugye, vagy Jedi lovag, mert aztán nyilatkozott is az ausztrál, a Star Wars szövetség elnöke, hogy nem, hát ez a 27 ezer ausztrál, nem, hát ezek csak viccenek, mi 6 ezeren, mi vagyunk az igazi Jedik. Tehát, hogy mondjam, ez egy dolog, ez túl komolyan venni nem érdemes. Ugyanakkor például megnézzük a Narnia krónikái, vagy a Gyűrűk ura, hát itt egyértelmű, hogy akik írták, azok keresztények. Narnia krónikái esetében C.S. Lewis egyfajta epikus formában próbálja elmondani a keresztény üzenetet gyerekek számára. Tehát nagyon egyértelmű, nem keresztények is észreveszik, hogy ez a film nem Jézusról szól igazán, vagy Istenről, vagy valami ilyesmi. Tehát egyértelmű a keresztény ihletettség ezeknek az esetében. Egy másik például a Matrix, ugyanak az első részét, az pedig evangelizációra nagyon jó lehet használni, használják is sokan. A második, harmadik rész az már egy más téma, de az első épp a gazdag, szinte egyetemes szimbolikája miatt erre is föl lehet használni. Hát csak ugye a kérdés, hogy most mit csináljunk a Harry Potterrel. Tehát erről lenne a szó, a Harry Potter jelenségről. Röviden. Először a szerzőről szeretnék beszélni. Joanne Kathleen Rowling, vagy hát Jo Rowling. A hozzá közel állók interjúiból, az eddig megjelent életrajzi könyvek alapján azért sok minden kiderül róla. Így röviden, ugye 60-ban született Londonban, a barátai szerint született mesélő. Ő maga is írja, hogy 6 éves kora óta, ahogy nyilatkozta, 6 éves kora óta folyamatosan írogat. Gyerekkorában ugye sokszor játszott boszorkányosdit, ezt azért tudni kell, hogy a brit folklórban a boszorkányok, a varázslók, ez a pozitív mesefigurákhoz közé tartoznak. És hát az eredeti utcabeli csapatban, hogy ezek a kisgyerekek játszottak, az volt egy Ian Potter nevű srác, aki a mai napig megvan, és hát a Rowlingnak ismerőse. Hát kicsit, amikor már nagyobb volt, ugye nagymamáját, édesanyját elvesztette, ez nagyon mélyen érintette, akkor kerül ki Portugáliába, angolt tanítani, hát magány, stb. Ebből született egy házasság, ott egy helyi portugál újságíróval elváltak, aztán hazajött, és Angliában hát kislányát egyedül nevelő anyukaként hát nagyon szerény körülmények között élt, és hát próbálkozott sok mindennel, regénnyel, verssel, de gyerekmesével sose próbálkozott. Ugye már ezt említettem, 6 éves kora óta írogat, és ma is tulajdonképpen az írás létszükséglete, tehát nem tud nem írni. Tehát nagyon szeret írni, és kiírni magából dolgokat, egy nagyon gazdag képzelőerővel, hát megáldott emberről van szó. Francia irodalmat, klasszikus nyelveket tanult, és hát ez a klasszikus műveltség azért meglátszik a regényeken is. Egy mitológiai lényekkel találkozunk, ugye a varázsszavak is ilyen latin, ilyen népi latin varázsszavak. Aztán, amit még hát érdemes megemlíteni, a regény alapötlete 92-ben keletkezett, ült egy késő vonaton. Érdekes, hogy az ő családjában a szülei is vonaton ismerkedtek meg, meg ő is egy vonaton ült, a vonat nem megy, és akkor ott ül, néz, és ez csak így a szokásos ihletett pillanat, ugye, egyszer csak így megjelent, hát így előtte a képzeletében ez a kisfiú, aki még nem tudja, hogy ő varázsló, stb. Stb. Érdekes, hogy leírja, hogy a figura megvolt, de 5 év volt még, 5 év telt el, mire az első regényt, tehát a Harry Potter és a bölcsek könyve, az első regényt befejezte, és menet közben épített fel magába ezt az egész világot, ahol ez a regény folyam játszódik. De azért ezen ő rengeteget dolgozott, tehát nem egy ilyen egyik pillanatról másikra meg volt készen, hanem nagyon sokat dolgozott rajta. Először senkit nem érdekelte, több kiadó elutasította, mondván, hogy egy ilyen brit bentlakásos iskolában játszódó sztori, az ugyan kit fog érdekelni. Aztán végül 97-ben az angol Bloomsbury kiadó kiadta, hát ugye egyből világsiker lett, sőt Harry Potter a világ legolvasottabb egy szerzőtől származó története. Tehát ebből a szempontból a Bibliát is felmúlja az olvasottsága, mert ugye a Bibliát azt sokan írták. Aztán 2002-ben újraházasodott, és ma már 3 gyerekes anya. Na most a sztoriról, hát itt Dióhéjban itt két világ él egymás mellett, van a varázslók világa és a varázsmentes úgynevezett mugli emberek világa. Ez, ami hát így átment a köztudatba, ugye mugli, de a fantáziamentes ember értelmében, nem a varázsmentes ember értelmében. A főszereplő egy Harry Potter nevű kisfiú, hát magyarul ilyen Kovács Pisti, tehát ilyen teljesen átlagos név, vagy Kovács Józsi, vagy akár mi ilyesmi lehetne. Ez egy árva gyerek, akit ellenszenves rokonok nevelnek, a Dursley család. Amikor betölti a 11. születésnapját, akkor kap egy meghívót a Roxford boszorkány és varázsló képző szakiskolába. És hát kiderül, hogy ő tulajdonképpen varázsló, sőt, hogy van egy világ, ahol őt mindenki ismeri, mert annak idején, hát ugye itt egy gonosz varázsló Voldemort, akinek a nevét nem mondjuk ki, tehát tudjuk ki, egy átokkal sújtott, de az valamiért visszapattant rá. Voldemort kinyírfant, legalábbis már csak ilyen pára alakjában éldegél, és aztán később megtudjuk, hogy van egy jövendőr és arról, hogy hát majd ő lesz az, aki ezt a Voldemortot véglegesen is legyőzi. Hát tulajdonképpen erről szól a történet, hogy ebbe a szakiskolába jár, 11-től 17 éves koráig, minden egyes kötet, egy évnek a története, ami menet közben történik, minden, ami egy brit bentlakásos iskolába, kollégiumban megtörténhet, és hát menet közben ugye ilyen hűséges barátokra is lel, Hermione és Ron Weasley, akik hát segítenek neki a küzdelemben. Maga a történet stílusát tekintve nagyon szórakoztató, egyszerre izgalmas, humoros, krimi, nem véletlen, hogy világsiker lett. Na most, ami 1997, tehát a könyv első kiadása óta történt, ez is nagyon érdekes. Hogy egyszer valaki írta, hogy vajon Harry gondolta arra, hogy, hogy ő mekkora port fog kavarni azzal, hogy valaki megírja az életét. Na most eleve a regény folyamot, mert már csak ittól kell beszélni, az eddig megjelent 6 kötet, az 3000 oldal, ez 7 kötetre tervezte Rowling. Az első 3 kötet már megdöntött minden könyvkiadási, olvasás, történeti és bevételi rekordot. Az első három kötet érdekes módon nem igényelt reklámot. Tehát a gyerekek vitték, mint a cukrot, interneten, mindenhogy elérték egymást, telefonálgattak, hogy hú, jön a következő kötet, és így is vitték, mint a cukrot. A negyedik kötetnél már a kiadó szinte hisztériává tette azt, hogy hú, jön a negyedik kötet, és akkor annyira felkorbácsolták az érzelmeket, tehát szó szerint hetszelték a gyerekeket, hogy a Rowling is teljesen kiakadt, és ment a tévéhíradóba, hogy integet megy el a vonattal, és a gyerekeknek oda kiállt, hogy sorry, bocs, ezt ő se akarta, de hát a kiadó az azóta is eléggé, hát szóval csinálják ezt a hisztériát, ahányszor egy új kötet megjelenik. A könyveket természetesen Hollywood is megfilmesíti, már négy lement a mozikba, három már kapható DVD-n, szintén óriási siker, óriási bevétel, meg ugye ilyenkor, ami szokásos, a Harry Potter bögre, poló, fogkrém, minden, amit lehet ilyenkor nyomatni, már más filmekből, más sikersztorikkal megtettek, ezt ugyanígy nyomatják a mai napig. Igen, irattartunk is van. Sajnos a kávés tárcát azt már elvitték ellen a boltban, a Harry Potteres kávés tárcát. Pedig az most ide stílusos lett volna a télházba. Na, az internetet, ha nézzük, ott is rengeteg rajongói weboldalt találunk, vitafórumokat találunk, ahol mindenféle szempontból hát vitatkoznak a rajongók, meg a nem rajongók, az utálók Harry Potterről, és hát nagyon nagy a fanfiction irodalom, tehát ez az egész világ épp azért, mert annyira teljes világ, és annyira izgalmas, és jópofák a szereplők, maguk a rajongók is írnak hozzá történeteket. Tehát ez is folyamatosan bővül. Na. Hát ami a rajongókat illeti, ugye kamaszokról van szó főleg, elsősorban számukra azért élvezetes olvasmány, mert ez egy érdekes, izgalmas, humoros történet, könnyen tudnak hozzá kapcsolódni, iskolában játszódik, diákokról szól, tinikről. És ez az egész világ, varázsló világ olyan jól fel van építve, annyira teljes, hogy tényleg nagyon, hogy mondjam, jóhasgattam a weboldalakat. Láthatóan nagyon szórakoztató ezen az egész történeten, a figurákon, a figurák sorsán elgondolkodni, mi lesz velük a következő részben, stb. Tehát nagyon jól le tudja kötni a srácokat. Sokan kikapcsolódást gyanánt olvassák, és hát aki angolul tud, azok mindig cserik a magyar fordítást, ami rettentő ötlet, gazdag és nagyon színvonalas. Na most a regényt és a filmeket az elsőprő siker ellenérte azért érte szakmai kritika. Tehát volt, aki tényleg az egyikig magasztalta, hogy hú, hát egy klasszikus született, mások azt mondták, hogy hát esetleg az első kötet az irodalmi szempontból, ez mondjuk tényleg nagyon jó, a többi az már kevésbé. Volt egy amerikai írónő is, aki plágiummal vádoskodott, hogy ő is írt annak idején egy Harry, nem az Larry Potter nevű kisrácot, abban is voltak muglik, igaz ugyan, hogy az egész sorozatban, a Larry Potter sorozatban egy kukvarázslat nem volt, egész másról szól. De hát sikertelenül, de azért megpróbálkozott egy kevésbé ismert hölgy is, ugye, ahogy az ilyenkor szokott lenni. A filmadaptációk, hát ez is van, akinek tetszik, egy csomó jó jelenet van benne, gyönyörűen megcsináltak dolgokat, amit mindenki elképzelt, hogy néz ki a Roxforti nagyterem, vagy az Abszolút. Ugye a Londonban ez a varázsló bolt utca, a helyi varázsló Váci utca, de hát azért nagy kritikák is érték. Nem véletlen, hogy váltják filmről filmre a rendezőket, mert hát azért nem minden sikerül úgy, ahogy azt mindenki szeretné. Most keresztény részről mind a regényeket, mind a filmeket hát érték negatív, gyakran elég hisztérikus kritikák, okkultizmusra tanít, sátánizmusra tanít, erkölcstelenség, etikai zűrzavar, vágya, hát ezekre majd részletesen rámennék, ezekre majd elemezném. És az egész világon születtek tényleg ilyen elítélő nyilatkozatok, a szülőket, nem keresztény szülőket, tanárokat figyelmeztető nyilatkozatok és könyvégetések. Tehát az USA-tól Tajvanig mindenfelé. Buzgó keresztények mentek és égették a Harry Potter könyveket. Legalábbis, főleg ezek a keresztény reakciók kaptak visszhangot. Eddig. Az angliai és amerikai új pogány szervezetek reakciója nagyon érdekes, tehát az igazi boszorkányok, mágusoknak a reakciója. Főleg az első kötetek kiadásakor jelezték, hogy hát igen, hogy milyen sok gyerek telefonál hozzájuk, hogy megnőtt az érdeklődés. De állandóan azt kellett magyarázniuk, ugye, hogy most nem, ők nem repülnek seprűn, nem tudnak, nem ég a varázspálcahegye, stb. És 18 év alattiakat eleve nem vehettek föl tagnak. Tehát azért ilyen nagy reklám ez mégsem volt. Rowling érdekes módon egy csomó irodalmi, meg más kitüntetést kapott, az év szerzője, az Exeteri Egyetem díszdoktora, ugye, ahol a francia szakos volt, a Brit Birodalmi Érdemlednek is a tulajdonosa, ami nagyon nagy kitüntetés volt, és hát tényleg a szerzői jogok révén ma a világ egyik leggazdagabb nője. Ugyanakkor érdekes, nem felejtette azt, hogy ő is volt szegény, és hát a kb. 400 millió fontra becsült vagyonából, ez azért nagyon-nagyon sok, tényleg ilyen 500 000 fontos adományokkal segít mindenféle karitatív, jótékonykodó szervezeteket. Most a saját kutatásaimról hagyj beszéljek így röviden. Erre az egészre tulajdonképpen egy egyetemista ismerősöm hívta fel a figyelmemet, mint az utolsó napokban terjedő, az ifjúságot megrontó, okkult hatású gyerekirodalom klasszikus példája. Hát elolvastam. Utána párhuzamosan találkoztam egyetőbb keresztényel, akik nem olvasták el, de utálták, szitták, elítélték, akik elolvasták és tetszett nekik, és nem értik, hogy miközben ennek a Bibliához, és olyanokkal is, akik elolvasták, tetszett nekik, de nem merték fölvállalni, elmondani mások előtt is, hogy hát ez nekik tulajdonképpen tetszik. Vagy hogy szimpatikus, és nem látnak benne olyasmit, ami veszélyesnek lehetne mondani. Hogy miért féltek mások előtt, vagy hát mondjuk a gyülekezetében, vagy másra elmondani, hogy ők ezt elolvassák, és nekik tetszett. Ezt akkor értettem meg igazán, amikor elolvastam a hazai elítélő kritikákat, az imáró buzdító és a sátánozó nyilatkozatokat. Tehát ezeket a cikkeket. Ekkor döntöttem úgy, hogy belásom magam a témába, és miközben egyre érdekesebb lett az egész, ez a, valahogy arra jöttem rá, hogy a Harry Potter jelenség megítélése nem is annyira a regényről, hanem inkább a megítélőiről szól. Rólunk keresztényekről, hogy mi hogyan állunk egy ilyen témához például. Elolvastam Rowling életrajzát, többször a regényeket, megnéztem a filmeket, utána néztem, mit mondanak pszichológusok, a Kende B. Hanna Harry Potter titka a gyermek csodavilága, mit mondanak filozófusok a Harry Potter világa, milyen titkokra ellenek a Roxford színfalai mögött. Ez különben 15 filozófusból 5 keresztény, akkor is helyes víz adta ki, akik elemzik ezt az egészet, etikai meg filozófiai szempontból. A szolnoki gyülekezetek nagy vihart kavaró állásfoglalása 2002. januárjában, aztán a szegedi Harry Potter konferencia anyagai, ezek is fönn vannak az interneten, gyerekek nyilatkozataival, magyar keresztény folyóiratcikkek, etosz, örömhír, biblia és család, vetés és aratás, távlatok, hetek, tehát amit lehet, elolvastam a rajongói weboldalakat, a magyar oldalakat, a vitafórumokat, például az index.hu-n a Harry Potter, miért baj című topik 1290 hozzászólását 2001-től 2006 februárig. Kutattam az ókori mágiát, a mai boszorkányságot, tehát a úgynevezett vikának a tanait, és hogy a Biblia mit mond erről az egész témáról, illetve hát az angolul már elég, hogy mondjam, vastag, kupacnyi, pro és kontra keresztény irodalmat. Tehát próbáltam utána nézni mindennek, ahogy mégis az egész előadásorozat erről szól, hogy nézzük utána mindennek, nem kell mindenkinek mindent elhinni, csak azért, mert megjelenik nyomtatásban, vagy ott egy újságcikk, vagy nem tudom. A kérdések, amikre a választ keresem. Nem is kell elolvasni ahhoz, hogy megítéljük. Igazak a keresztény vádak, hogy a szerző etikátlan magatartása és okkultizmusra tanít? Van különbség az igazi mágia és a regénybeli varázslás között? Vagy tényleg nincs? Mit tehetnek a szülők ilyen esetekben? Most a keresztény kritikákat elemeztem, és ezen keresztül szeretném nektek bemutatni, mi az, amit találtam valójában a regényekben. Az első, hát ilyen kritikai megfigyelés, vagy megjegyzés az volt, hogy a könyveket 6 éves kortól ajánlották, ez a brit kiadó legalábbis, pedig kicsiknek nem való. Igaz. Tehát az angol kiadványon rajta volt, hogy age 6 and up, tehát 6 éves kortól, de az a helyzet, hogy maga a Rowling nyilatkozott, ő nem ilyen kicsiknek szánta. Tehát érdekes, hogy nem kisgyerekeknek, hanem már kiskamaszoknak és kamaszoknak szánta a regényt. A 6. könyv borítója, ami most jelent meg nemrég, az viszont már ott találjuk azt, hogy 12 éven fölülieknek. Tehát a magyar 6. könyvnek a borítóján. Most ez egy érdekes dolog, hogy utána nézegettem, hogy a gyerekek általában a velük egyidősekről szeretnek olvasni, vagy az 1-2 évvel idősebbekről. Nem véletlen, hogy egy 10 éves kisgyerek elolvassa a 6. kötetet, egyszerűen nem tud vele mit kezdeni. Egy csomó olyan van benne a szerelmi szálaktól, amivel egyszerűen nem tud mit kezdeni. Na most, mivel a történet a 11 éves Harryvel kezdődik, ezért csak ezt tudom mondani, hogy és minden egy kötet egy évéről szól, és gyereklélektani szempontból az egész nagyon jól fel van építve, tényleg a könyv maga változik, ahogy Harry nő. Az első 3 kötetet én tényleg csak 11 év fölött adnám oda. Egyrészt, mert az érdekli a gyereket, ugye ő maga is 11 éves, meg egy 11 éves gyerekről szól. És a 4. kötettől, tehát 4., 5., 6. kötet épp azért, mert sokkal komolyabb témák vannak benne, ez pedig csak 14 év fölött. Egyszerűen, mert ők értik. A viccektől kezdve, a poénoktól kezdve az, hogy valójában itt mi a dolgok tétje. Tehát itt tényleg szükség van egyfajta behatárolásra. És még egy, hát ez a sorozat ez nem gyermekirodalom, ez inkább ifjúsági irodalom, annak ellenére, hogy felnőttek is ugyanilyen élvezettel olvassák. A második kritika, lehet, hogy Rowling a gyerekeket rávette az olvasásra, de csak ezt olvassák, és mást nem. Tehát az eddig megjelent 6 kötetről tudni kell, ez több mint 3000 oldal. Tessék ebbe belegondolni, hogy ma hány gyerek olvas ennyit, vagy akár csak az első 3 kötetet. Főleg fiúk. Tehát akinek tetszik, azt pedig egyszerűen többször is végig kell olvasni, mert ilyen nagy terjedelmi szövegben ennyi részletet első olvasása egyszerűen nem is lehet befogadni. Tehát akinek ez megtetszik, az úgyis többször végigolvassa. Most ezt azért látni kell, hogy tényleg a Potter regényeknek elévülhetetlen érdeme, olvasás történeti jelenség, ahogy olvastam a kritikánkba, hogy a gyerekeket rávette az olvasás, és főleg a fiúkat, akik ebben a korosztályból nem nagyon olvasnak, meg egyszerűen nincs is mit, vagy nagyon kevés jó olvasni valóban. És könyvet olvasnak, és félreteszik a fantázia gyilkoló szerepjátékokat, vagy ezeket a számítógépes játékokat, a videókat, meg ezeket, hogy ül a gyerek, és olvas. Egy csomó karikatúra volt az USA-ban, főleg a 2000 első éveiben, ahol a gyerek ül és olvas, és a szülők aggódva nézik a gyereket, hogy se a tévé is ki van kapcsolva, a számítógép is ki van kapcsolva, hogy mi történik. Tehát egyszerűen jelenség lett ez. Na most a legtöbb srác, aki tényleg erre rákattan, az igazság, hogy a kötelező olvasmányok számukra nem olyan vonzóak. És a másik pedig, hogy a keresztény gyermek és ifjúsági irodalom pedig sokszor teljesen laposan didaktikus. Tehát annyira szájborágós, hogy élvezhetetlen. Nem véletlen, így beszélgettem szülőkkel is, ilyen sok gyermekes családanyák, hogy nekik mi a véleményük, meg az egész jelenséget hogy kezelik. És hát ez az, hogy jó, de mi van helyette? Aztán majd még látjuk, hogy azért van, de nem túl sok. Na most érdekes, van ilyen is, hogy olvasásszociológus, Magyar Olvasás Társaság, na hát a Magyar Olvasás Szociológusok össze nyilatkoztak, hogy itt Magyarországon a Potter-regények olvasása után a gyerekek igenis mást is szívesen olvasnak, tehát a könyv olvasásra rázakannak a gyerekek, ami óriási dolog. Most aki mégis csak ezt olvassa, az vagy nincs más a környezetében, tehát itt gyerekről beszélek, amit érdemes elolvasni, vagy pedig még nem telítődött az újraolvasással. De ezt el fogja érni. Akkor is, ha még ő maga nem hiszi. És ott sír az internet, hogy jaj, de mi lesz, ha befejeződik, és itt a 7. kötet, és utána mit fog olvasni? Tehát ő maga se tudja elképzelni, most annyira benne van, és annyira tetszik neki, de utána természetes az, hogy telítődik, és akkor majd olvas tovább. harmadik pont, amivel találkoztam, kritikai pont, hogy képzelet és valóság összekeveredhet a gyerekben. Ugye, és akkor ilyen idézet, hogy valamelyik brit újságban is lehetett olvasni, hogy egy kisgyerek kiállt seprűvel a lába közt az ablakba, és hát persze, hogy a seprű nem repült, és szegény gyerek meghalt. Tehát, hogy micsoda gyümölcse van láma a regénynek, mert hogy képzelet és valóság a gyerekben összekeveredhet. Hát most egy dolog ez a tragédia, a másik az, hogy egy kicsit legyünk józanok, hát azért, mert volt egy ilyen eset, több száz millió gyerek olvassa ezt a könyvet. Volt egy, aki szerencsétlenségre ezt így érte meg. A másik az, hogy tudsz olyan könyvet, ami jó könyv, ami nem hathat valakire úgy, hogy az élete megzak, amit tessék a Szomorú Vasárnap című dalra gondolni, ugye, hogy hányan abban utána öngyilkosok lettek, vagy amikor Goethe-nek az ifjú Werther szenvedései megjelentek, hát akkor is egy csomó ember öngyilkos lett. Tehát ehhez képest, hogy volt egy srác, aki sajnos hát, kiugrott az ablakon, és ugye tehát morbid, meg borzasztó, de ez nem a regényekről szól. Ezt azért észre kell venni. Egy fantasy attól jó, hogy az ember egy másik világba találja magát, ez műfaji elvárás. Tehát egy mesesorozat, ha lebilincselő, akkor ez az erénye, nem a bűne. Nem akarom mondani, ugye, hogy a Bibliával a kezükben emberek mit csináltak. Tehát, és tudok olyan esetet mondani, az Opniba, ahol a lekísérülteket ápolják, ugye, hogy oda meg bevittek egy emberkét, aki meg egyfolytában ki akarta válni a szemét. Miért? Mert ugye megvan írva, Jézus mondta, hogy inkább veszene el egy tagod, mint hogy az egész testtel kerülj a gehennára. Tehát minden könyvre lehet ilyen példákat hozni, vagy minden nagy hatású filmre, hogy valaki ebből az egészben ennyit fog fel, vagy így éri meg. De ez nem a regényről szól. Nagyon fontosnak tartom, hogy igen, még annyi egy pillanat, hogy tehát az, hogy lebilincselő, ez az erénye. Az viszont igaz és érdekes, hogy ez egy action regény. Mint a rajzfilmekben, ugye ahol 6 másodpercenként történik el valaminek, gondoljatok a Tom és Jerryre, legalább 6 másodpercenként ott egy puff, egy durr, egy zuhanás, egy zsbuff, valaminek kell történni. Tehát ebben ülnek fel a srácok, tehát ezek, hogy valaki írta, egy bitagyú gyerekek manapság, egyszerűen igénylik, hogy valami történjen. És tényleg más regényektől eltérően itt azért tényleg sokkal gyakrabban, vagy gyorsabban pereg az action, a történés. Tehát ez is a része a könyv hatásának. Ugyanakkor ez fontos látni, hogy ez az egész képzeletbeli világ a szerző számára, tehát érdemes az ő nyilatkozatait olvasni, ez egy gondolatkísérlet. Milyen lenne, ha létezne egy ilyen mugli szemek elől rejtett párhuzamos világ? És a regényekből kiderül, hogy nem lenne jobb. Ez a varázsló világ a mi világunknak egyszerűen a tükre. Erről ma még lesz szó. És hogy még egy dolog, kiskamaszok, lehet, hogy kisgyerekek még élnek ebbe a varázslatos világba, de kiskamaszok és kamaszok igenis szét tudják választani a valóságot a fantasytől. Tehát egyszerűen olvasom a gyerekeknek a válaszait, hogy ezeken a fórumokon, rajongó oldalakon, hogy egyszerűen a gyerekek nem értik, hogy ennyire hülyének nézik őket a felnőttek. Tehát tényleg, hogy hát persze, hogy ez csak egy mese. Ezt ágában sincs komolyan venni. Az a kérdésük, hogy tudják a felnőttek ezt ilyen komolyan venni. Negyedik pont. A regények és a filmek egyre horrorisztikusabbak. Hát itt alapvetően ugye ez egy szabály, hogy a könyv mindig jobb, mint a belőle készült film. Legalábbis nagyon kevés kivétel van erre. És a Potter regények és a Potter filmek között pedig már két világról lehet beszélni, hogy mennyire nagy a különbség. Az első 3 kötetben rengeteg a humoros elem. Persze, hogy az angol humor az mindenkinek ízlés kérdése. Ugye, lásd mondjuk a második kötetben a kimulásnapi parti. Ugye a kísértet, akinek nem születésnapja van, hanem a kimulásnapját ünnepli, és akkor meghívja a többi kísértetet. Tehát ez egy olyan, aki ezt olvasta, azt tudja, hogy ez egy kicsit olyan, ez nem a mi humorunk. Hát ez Angliában inkább elmegy. vagy előjönni a kiskamasz fiúknak a tipikus gusztustalankodása, amit rettenetesen élveznek a regény közben. Ugye Harry legyőz egy nagy trollt, ez egy ilyen bunkó, óriás jellegű figura, aki nem látta a filmet, vagy nem olvasta a regényt, és hát a közben a varázspálcája a trollnak az orrában köt ki, és aztán, hogy kihúzza, akkor úgy mondják, hogy fúj, troll takony. És akkor ezzel aztán a rettenetes oldalon, tehát ez nagyon tetszik a srácoknak ebben a korosztályban. A negyedik kötettől azonban az egész nagyon megkomolyodik. Tehát ezen mondtam, hogy a negyedik kötet az tényleg ott a 14 éves gyerekekről van. Szóval inkább már 14 éves kortól való, nem csak a film, hanem a film az pláne, de a regény is, egy diák meg is hal. Ugye a Voldemorttal találkoznak. Tehát ezt látni kell, mindegyik regényben, mindegyik részben vannak ijesztőnek ítélhető dolgok. Mindegyikben találkozunk legendás szörnyekkel, ilyen legendás mitikus szörnyek, mint a sárkány, a Cerberus, ugye ez a háromfejű kutya, a baziliszkus, az óriás kígyó. Aztán találkozunk pszichés szörnyekkel, ugye a mumus, aminek senki nem tudja, hogy néz ki, mert mindig azt az alakot ölti fel amitől a legjobban fél éppen az az ember, aki ott áll előtte. A dementor, ez gyakorlatilag a depressziónak egy ilyen képi ábrázolása. Aztán a mugli világból is ismert emberi gonosztettek ott vannak, ugye a gyilkosság, vagy az emberek megkínzása, így előkerülnek a regényben. És hát egyszerűen pusztán dekoratív elemek vannak. Tehát tessék elképzelni egy brit kastélyt kísértetek nélkül. Tehát itt... Ez a jellemző Rowlingra az egész témához, a mágia, varázslat, kísértetek, stb. A brit folklór tükrében nagyon ironikusan áll hozzá. Hát ezt nem lehet nem észrevenni. Illetve lehet nem észrevenni, de érdemes inkább figyelni rá. Tehát mindez igaz, vannak ilyen elemek. Ugyanakkor például a mumusok és a dementorok ellen a szerző fegyvert is kínál. Ugye a mumusok ezek az irracionális félelmek. Amit nem tudsz megfogalmazni, de ott van, akkor betolsz. Ez ellen az a, hogy ott tanulják a sötét varázslatok kivédése órán, ez ellen az a nagy fegyver, hogy nevetségessé tesszük. És ha Ron fél a pókoktól, akkor ugye a mumus előjön a szekrényből, és egy nagy óriás pókká válik, erre Ronnak van egy ilyen varázslat, hogy komikulissimus, és akkor a póknak a lábain egyszer csak ilyen görkorcsolyák jelennek meg, amitől hát egyből olyan viccessé válik. Tehát, mint egy modern pszichodráma csoportban, amitől félünk, azt tegyük nevetségessé. Tehát ilyen emberi irracionális félelmekről van szó. Vagy a depresszió ellen, a dementorok ellen jól hat a csokoládé. Ez nagyon tetszik a srácoknak, hogy a orvosság a csokoládé a depresszió ellen, és persze a barátok. Na most itt, amiért különbséget kell tenni a regény és a filmek között, azt nagyon fontos látni, az illusztrációk nélküli regény. Ez 3000 oldal illusztráció nélkül. Tessék ebbe belegondolni, mint a mai gyerekirodalmat, ha nézed. Ez a gyerek fantáziáját beindítja és fejleszti. Szemben mondjuk a videójátékokkal, meg a számítógépes kell szemben. És még egy, megengedi a gyereknek, mert nincs ott kép, csak szöveg, megengedi a gyereknek, hogy a történteket a saját képzelő erejével képzelje el. Tehát nem ijed meg a gyerek jobban, mint amennyire meg tud ijedni. Nem képzel el magának például félelmetesebb sárkányt, mint amilyet el tud képzelni. És az egész mese folyam tulajdonképpen, én azt látom, erről így nem találtam konkrét utalásokat, de azt látom, hogy Rowling nagyon tudatosan és jól követi a gyerek lélektannak az eredményeit, tehát a megfigyeléseit. Tehát ha egy gyerek 11 éves korában kezdje olvasni, és nem 6 évesen, ugye, akiknek ez tényleg nem való, akkor évről évre egyet olvasva tényleg nem találkozik a regényekben olyasmivel, ami ne lenne számára elviselhető. A hollywoodi kép- és hangeffektek az egy más világ. Egyrészt mindent látványosan eltúloznak. A Harry Potter 2-ben szerepel egy 6 méteres baziliszkusz, egy óriás kígyó, ami a lefolyó csövekben közlekedik. Tehát írva is van 6 méteres. És ott közlekedik, Harry azért hallja ugye a sziszegést, mert a falhoz megy a filmen is, mert hát ott bent sziszeg a kígyó, és ugye tud ért kígyóul, és ezért érti a szöveget, de aztán megjelenik a könyvben egy 26 méteres dinóként. És ahogy ültem a moziban, tessék? Bocsát, a filmben, nem azt mondtam? Bocsánat. A filmben egy ilyen 26 méteres dinó, vagy legalább 20 méteres, ugye, hogy a a levedlet bőrére ránézrón, és hú, ez legalább 20 méteres. Most képzeld el ezt ilyen Dolby digitálos hangeffekttel, amikor a kígyó feje ennek a kígyónak, ennek a dinónak a feje nekicsapódik a falnak, ugye elvéti Harryt, és ott néztem mellettem, a nagymama bevitte a 7 éves kisfiát, hát az a gyerek menekült mindenhova. Tehát Hollywood egyszerűen minden, szinte minden részletét a regényeknek eltúlozza, nem engedi a gyereket, hogy a saját fantáziája alapján élvezze a regényt, hanem oda betesznek egy ilyen felnőtteknek se való ijesztő szörnyet, meg minden, és ezért mondom, hogy a filmeket 12 év alatti gyereknek egyáltalán nem ajánlanám. És hát végül azért megjegyzendő, hogy hát a Biblia is tartalmaz olyan történeteket, amelyek enyhén szóval felülnézősek. Tehát mondjuk Noé és a leányai történetek, azért hogy mondjam, nem az, ami mondjuk vasárnapi iskolában szoktak a gyerekeknek felolvasni. Tehát ez ilyen egyszerű, ahogy te is szülőként, vasárnapi iskolai tanárként tudod, hogy melyik bibliai történet melyik korosztálynak való, és melyiknek nem. Tehát egyszerűen józanságra van szükség. És arról, hogy figyeljünk a valódi korosztára, korhatára. Ötödik pont. Ide tartozik ez is ez a kritikai megállapítás, hogy a történetben gyerekek vannak állandó életveszélyben. És ez milyen szörnyű. Na most, hát ez az a baj, hogy az égvilágon minden mesehős, egy gyerek mesehősnek az a sorsa, ugye, hogy elmenjen szerencsét próbálni, és ugye hamar rájön, hogy az élete a tét, és hogy legyőzze a gonoszt, hamar rájön, hogy itt a világot kell megmenteni. Tehát az, ami Harryvel történik, meg a barátaival, hogy gyerekek vannak életveszélyben, hát ebben ez a klassz. Hogy úgy mondjam, ez a természetes műfaji szempontból. A hős, akármennyire fiatal is, veszélyes helyzetekbe kerül. Tessék a népmesékre gondolni egy picit. Mondjuk Jancsi és Juliskáléktól kezdve az összes többi. A legkisebb fiú az, aki ugye mindig elmegy szerencsét próbálni. Most a vészhelyzeteknek az átélése, hogy ez félelmet vált ki egy gyerekből, és bepisír, ugye, vagy ilyesmi, vagy pedig katarzist, azonosul vele, és erőt merít az egészből. Ez egyrészt korosztályfüggő, tehát erről már volt szó, kisgyerekeknek ez így egyszerűen nem való, tehát 11 alatt. A másik az, hogy nem mindegy, hogy médiafüggő, tehát nem mindegy, hogy gyerek olvassa, és ő maga elképzeli, amennyire ő ezt elmeri és tudja képzni magának, vagy pedig a filmen látja Dolby digitálba széles vásznón iszonyatosan, úgyhogy én is összerezzentem. Pedig már láttam egy pár dolgot. Na most, ezt látni kell, kiskamasz, egészséges kamaszoknak, egyszerűen nem jelent az problémát, hogy szimpatikus, érdekes környezetben élő, veszélyes helyzetekbe kerülő hősökkel azonosulni tudjam. Tehát ez nem jelent problémát. És természetes, hogy a gyerekek, a srácok, a tinik nagy dolgokat szeretnének tenni. És természetes, hogy tudják, hogy ez veszélyes lehet. Minimum a világot akarja minden tinédzser megmenteni. Inkább akkor vissza lehetne kérdezni, mi van a felnőttekkel? Akik ugye lemondanak a világ megmentéséről, szépen bele fásulunk a hétköznapokba, hadd vigyen tovább, mi van velünk keresztényekkel? Ez a ne álmodozz elve. Nekünk, akiknek ugye az a feladatunk, hogy felforgassuk magunk körül a világot, vagy inkább, hogy megint a feje tetejére állítsuk, vagy megint a feje legyen fönn, és a tető legyen alul. Tehát természetes, hogy tinik nagy dolgokat szeretnének tenni, minimum a világot megmenteni, és tudják, hogy ez veszélyes lehet. Érdemes megnézni, hogy milyen bátran lép bele Harry, Ron és Hermione ezekbe a helyzetekbe. Olvassátok a könyvet, vagy nézzétek a filmeket. Hatodik ilyen kritika, amit találtam, itt már így komolyodnak a kritikai elvek is, hogy Rowling világa erkölcsileg zavaros, nem mindig tudni, hogy ki melyik oldalon áll, és a pozitív hősök sok mindenben vagy sem mindenben példamutatók. Tehát, hogy nem mindig példamutatók. Na most megint csak a műfaj. Egy jó mese akkor jó, hogyha nem direkt módon didaktikus, nem direkt módon akar tanítani az erkölcsre, hanem mellesleg, közvetett módon. Ez egyszerűen műfaji elvárás. A mese épp azért, mert gyerekeknek szól, nem lehet ilyen totál didaktikus. A gyerek eleve nem jó vagy rossz akar lenni, hanem az olyan szereplőt keres, amelyik hasonlít rá. Ő hozzá. Nem azt kérdezi, hogy hogyan lehetek jó, ugye? Hanem azt kérdezi, hogy melyikkel azonosulhatok. Tehát a gyerekben nem ilyen nem tudatos a moralitás, az erkölcs, az etika, ez az egész témakör. Ennek megfelelően a gyerekekről, gyerekeknek szóló jó anyagok sem ilyenek, sem ilyen didaktikusak. Tehát ha aztán a gyerek talál egy szereplőt, aki ez valamiben hasonlít, és Harry egy tipikus tínédzser, akivel nagyon könnyű azonosulni, egy mondom még a neve is, egy ilyen loser, egy ilyen nobody, egy ilyen Kovács Pisti, vagy Kovács Józsi, vagy akármi, ilyen hétköznapi neve van. Bocsánatot kérek minden Kovács Józsástól, ha itt van valaki. Tehát ha a gyerek tud azonosulni a szereplővel, akkor utána veszi át a gyereknek, ennek a szereplőnek, ennek a figurának, ennek a pozitív hősnek a karakterét, a pozitív tulajdonságait, akkor követi példaként. Most a Potter regények se didaktikus céllal íródtak, de azért meg kell mondjam, hogy összehasonlítva, amikor a vámpír regényekkel, a szifikkel, meg az egyéb ilyen cuccokkal, nagyon erős benne az erkölcsi motívum. Ma tudjátok, divatos ez a posztmodern világnézet, nincs jó és rossz, minden nézőpont kérdése, stb. Tehát ezzel a mai korszellemmel szemben Rowling, igenis, tehát a szerző a regényben igenis nem relativizálja el a jót és a rosszat, hanem határozottan kimondja, hogy van jó és van rossz, hogy a jó az jó, mert jó, egyszerűen azért, az erkölcsileg helyes, mert erkölcsileg helyes, és a rossz az rossz. És a jó mellé kell állnunk, akármibe kerül nekünk személyesen. Érdekes, egy ilyen tiszta hitleri mondatot ad Voldemort szájába. Ugye Mógus éppen idézi, Mógus az egyik ilyen Voldemort híve, idézi Voldemortot, ugye, hogy megtanulta tőle, hogy nincs jó és rossz, csak hatalom van, és azok, akik túl gyöngék hozzá, hogy megszerezzék. Tehát egy ilyen igazi hitleri, sátáni mondat, amit szerintem bármelyik gyerek ebbe a világba körülnéz, és elindul, és kérdez, tudjon arról, hogy emberek így állnak a világhoz, hogy nincs jó, és az csak hatalom van, és azok, akik túl gyöngék, az, hogy megszerezzék. És nem vettem, hogy a regényekben végig ott van, hogy a szeretet a gonoszsággal szemben a legnagyobb fegyver. Miért? Mert a gonosz képtelen megérteni a szeretetet. Voldemortnak az a tragédiája, hogy azt hiszi, hogy a halálnál nincs rosszabb. De gonosz emberként élni rosszabb a halálnál. Ezért akar mindenáron életbe maradni. Most a hatodik részben kiderül, hogy feldarabolja magát, a lelkét, és elrejti tárgyakba, ilyen fetisizálja a saját lelkét, hogyha ővel személyesen valami történne, attól még fennmaradjon az életere, és a többi. Tehát egyszerűen mindent megtesz azért, hogy ő életbe maradjon, és akkor mindig emberek halnak bele abba, hogy ő életbe maradjon. Tehát a regények fantasztikusul bemutatják a gonoszságnak a parazita és önző jellegét. Egyszerűen azt kell mondanom, biblikus. És nagyon pozitív, hogy ezt a srácok ebből az egész regényből, ezt szinte szájban ágva, de megérték. És még egy keresztény szemmel mindenkinek ismerős és fontos elem, hogy Harry azért él, mert valaki meghalt érte. Azért nem tud Mógus professzor hozzáírni, égeti a bőrét, akkor meg akarja fogni, ez a gonosz tanár, mert az édesanyja odaállt Harry elé, és Voldemortnak előbb az anyát kellett megölni, ahhoz, hogy utána a srácra foghassa a varázspálcáját. És ezzel, ugye hát aztán, hogy írja, hogy akiért valaki meghalt, tehát egy ilyen halálos szeretet ilyen halálos szeretet ment meg valakit, ott aztán magyaráz a Dumbledore professzor, az igazgató Harrynek, annak a bőrébe beleég, ez egy ilyen védettséget ad, a gonosz meg sem tudja érinteni. Ismerős gondolat, ugye? Tehát ezt is észre kell venni, hogy ez a srác azért él, mert az édesanyja az életét adta érte. Most az, hogy némelyik szereplő jónak látszik, pedig gonosz, például Mógus, aki sötét varázslatok kivédését tanítja, miközben a tarkójában ott lakik Voldemort, vagy hogy rossznak hiszik, meg kőrözik, például a Sirius Black, ugye Harrynek a keresztapja, mert az is van, majd erről még ez szó. Tehát rossznak hiszik, pedig jó. Ez nem a regények erkölcsi zavara, ahogy a keresztény kritikákból olvastam. Ilyen a világunk. Tehát egyszerűen nem mindenkiről derül ki, hogy ő jó vagy rossz. És érdekes, a gyerekekben, a kisgyerekekben nagyon természetes az az előítélet, hogy aki szép és kedves, az csak jó lehet. Cukros bácsi, ugye ismerős? Tehát ezt pedagógiailag sem lehet, ezt a meglevő, automatikusan ott levő gyermeki előítéletet sem szabad erősíteni. Tehát ezzel szemben a regények igenis a realitásra nevelnek, hogy azért, mert valaki szép és kedves, attól még nem feltétlenül jó is, vagy attól, hogy ellenszenves, még nem feltétlenül gonosz. Most, ami Harryt is illeti, tehát magát a főszereplőt, ez egy esendő átlagember. Hétköznapi eleme, már mondtam. A megjelenése, a társasága, a tehetsége. Nem egy Superman. Tehát ez egy teljesen hétköznap, egy átlag gyerek, egy átlag gyerek. Keresztény kritikák elkövették azt a szerintem nagyon nem fair dolgot, hogy egész bűnlajstromot összeállítottak. Ugye ez a gyerek gyakran füllent, néha csal vagy lop, és sokszor megszegi a szabályokat, és nem egyszer büntetlen marad. És ráadásul milyen haverjai vannak, ez a Hagrid is, ugye az óriás, aki, a félóriás, aki gyakorlatilag egy alkoholista, legalábbis időnként sokat iszik. És hogy micsoda, ez nem lehet pozitív példa a gyereknek. Tehát egész bűnlajstromokat olvastam, különben nagyszerű kutatók egyszerűen nem veszik észre, hogy mit csinálnak. Oldalakon keresztül az, hogy Harry hol nem viselkedett a keresztény etikának megfelelően. Azt láttam, hogy úgy látom, hogy ilyen bűnlajstromot lehet készíteni, de nem érdemes, és főleg nem fair. És ezek a keresztény kritikusok elfelejtik, hogy olyan jellembeli tökéletességet várnak el egy ilyen szórakoztató, nem keresztény ifjúsági regényhőstől, amit a Biblia hőseitől nem lehet elválni, a bibliai szereplőktől, akik számunkra minták, sőt, saját maguktól sem. Tehát azért legyünk egy kicsit, fogjuk már össze magunkkal, ez a moralizmus, tehát az, hogy mindenben ilyen tökéletességet várunk, miközben mi se vagyunk azok, ez kicsit azért felemás. Sőt, én direkt pozitívnak látom azt, hogy Harry és a barátai, Ron és Hermione, a többi, a legtöbb fantasy szuperhőseitől eltérően velük szemben, ezek tipikus hétköznapi tinik. És éppen azért lehet velük könnyen azonosulni, mert nyilvánvalóak a gyengeségeik és a sérüléseik, a sérülékenységük. Most nem akarok itt ebbe elmenni, de tessék még a Zsoltárosra gondolni, tessék Dávidra gondolni, Dávid életét végig gondolni. És hogy ő Isten szíve szerint való férfi volt. Tehát ezek után ilyen hétköznapi gyerekektől mit akarunk számon kérni? És még egy dolog. Nem kell tökéletesnek lenni egy hősnek, egy pozitív figurának ahhoz, hogy vele azonosulni tudjunk. Sőt, éppen hogy a tökéletes figurával nem tudunk mit csinálni. A Superman az egy antihős ebből a szempontból. Tehát a Supermannel nem lehet azonosulni. Egyszerűen nem lehet vele mit csinálni, mert nem tudunk hozzá semmilyen szempontból kötődni, mert mi nem vagyunk olyan tökéletesek az égvilágon semmilyen szempontból, ahogy ez a fantasy figura, igen. És még egy dolog az, hogy valakinek a jellemének a megítélésében nem az éppen aktuális vétkek számítanak. Tehát az, hogy ilyen az alkalmi vétkek. Egy ember jellemének a megítélésében inkább az számít, hogy mire törekszik, és hogy hogyan viselkedik következetesen a saját érdekrendje szerint. Az erkölcsös ember ugyanis, tehát az az erkölcsös ember, aki azért cselekszik erkölcsösen, mert az erkölcsileg helyes, és nem azért, mert neki megéri. Tehát lehet, hogy ez a srác füllent, meg nem bízik a tanárjaiban, meg van benne egy hajlandóság a szabályok megszegésére, de ez a gyerek az életét képes adni a barátaiért. Én tanítottam tinédzsereket, gimibe. Látom, hogy már tinédzser korban milyennél válnak srácok. Nem, hogy az életét adni másokért, vagy a jó ügyért, meg azt sem meri sokszor felvállalni, hogy ő verte le a világvázát, már bocsánat. Tínédzserek, 16 évesen. Tehát itt egy olyan példa van, amit szerintem észre kéne venni. És még egy az, hogy Harrynek időnként szüksége van arra, hogy a lelkiismeretét valaki kívülről birizgálja. Ez érdekes a baráti körből Hermione, aki gyakorlatilag ilyen élő lelkiismeretként, főleg az elején egyfolytában figyelmezteti Ront és Harryt, hogy ezért ezt nem kéne csinálni, azt nem kéne csinálni, ilyen élő lelkiismeretként. Itt van nálam egy ilyen kis roxforti tankönyv, amit Rowling azért írt, hogy ez ennek a testbevétele ilyen jótékony célú szervezeteket segít. És az egyik a legendás állatok és megfigyelésük. És itt van benne, tisztára meg van csemtve, hogy ez egy ilyen Roxfortos könyvtári példány lenne, gyerekek beleírnak. És itt van, ez a könyv Harry Potter tulajdona. Erre Ron odaírt, hogy meg Ron Weasley, mert az ő vészét esett. Erre Hermione beír, akkor miért nem veszel magadnak egy másikat? Ugye, visszaír Ron, a saját könyvedbe firkálj Hermione. Mire Hermione visszaír, szombaton bevásároltál egy rakás trágyagránátot. Vettél volna inkább egy új könyvet? Mire Ron visszaír, a trágyagránát, szuper. Tehát ez megy végig, hogy azt látjuk, hogy a főhős, pozitív főhős, de olyan, mint mi, mint bárki más, segítségre szorul. Az a kérdésem, hogy nem abban lát, hogy ki nem szorul másra. És nem a barátok és egy iskolai diákokról van szó, nem felnőttek feladata, hogy időnként ebben segítsenek. Egyszer pedig a második kötetben, amikor megint csak minden szabát megszegnek, de megmentik egy lány életét, megölik a baziliszkuszt, és ezek után a Dumbledore professzor oda maga elé állítja őket, hogy tudatában vagytok annak, hogy megszegtetek minden létező iskolai szabát? Akkor, igen, tudjuk. Akkor megkapjátok az iskoláért önzetlenül külön díjat. Ugye, mert tudták, hogy ezért mit kaphatnak, de akkor is tudták, hogy a kislány, a kis Ginny Weasley, akit elrabolt a Voldemort, és ott a kígyó akár meg is ölheti, stb. Ha ők most nem lépnek és nem mentik meg, akkor az a kislány meghal. Tehát, ugye ismerünk embereket, akiknek minden a szabály, mindenek fölött. Keresztények is, meg amúgy is. Tehát, tényleg helyes ez a magatartás, helyes? Tehát ezt megkapták az önzetlen az iskoláért külön díjat is. Ezen persze aztán voltak keresztény kritikusok, akik aztán végképp teljesen, hogy mondjam, kiakadtak, hogy és még ki is tüntetik őket azért, mert megszegték az iskolai szabályokat, hát hogy ezt mennyire nem szabadna. És még egy érdekes dolog. Harry ugye miután árva gyerek, de a papája is ott tanult Roxfordban, és innen-onnan szed össze fényképeket a volt barátoktól, hogy a szüleiről legyen valami képe, mamájáról. Természetesen bálványozza a papáját, James-t, aki ő is fogó volt, tehát a Quidditch-en, a seprű sporton, ő is jó volt a szupersztár. Bálványozza az apját, és aztán egyszer csak kiderül, most mindegy, hogy hát ő is egy elég kiábrándító tínédzser volt. És hát ő teljesen megsemmisül a gyerek elsőre, de aztán rájön, hogy lehet, hogy az apja kiábrándító tínédzser volt, de mégis ember lett belőle. És az a kérdésem, hogy ez nem nagyon bátorító tanúság minden önmagával viaskodó kis kamasznak? Tehát egyszerűen bárhova nyúltam ebbe a témában, azt látom, hogy el kéne olvasni, és meg kéne érteni, miről szól az egész. Nem kell filozófusnak lenni az, hogy észrevegyük. A regények olyan erényeket és értékeket képviselnek erőteljesen, mint a barátság, bátorság, önfeláldozás, a szorgalom, igazságosság. Érdekes módon a gyerekek mindig ezeket vették észre. Végignéztem az internetes oldalakat, ők ettől vannak oda. Hogy ezért jó, ezért tetszik nekik ez az egész regény. És ezekről az élethelyzetekről nagyon jót lehet beszélgetni. Ez egy olyan könyv, gondolj be, a 3000 oldal eddig, rengeteg élethelyzettel, amiben ezek előjönnek, ezek a helyzetek, ezek az értékek, ezek a témák, amikről fantasztikus jól lehet beszélgetni. És persze, hogy Isten előjön. És persze, hogy van mit továbbadni bibliai értéket, de pozitív értékekről van szó. 7. A regényekben a karácsony és a keresztség erősen profanizált formában jelenik meg. Mit mondjak? Természetes. Egyrészt az egész regényből hiányzik a vallásosság. Semmi jelen nincsen a vallásosságnak a regényben. Rowling nyilatkozatai alapján ő maga sem tűnik vallásosnak. Tehát nem, hogy nem keresztény, egyáltalán nem vallásos. Az a puszta tény, hogy Harrynek van egy keresztapja, ugye Sirius Black, hogy ezek a varázslók is most keresztelnek, biztos azért lejárassa a keresztséget, meg ilyen kritikákat olvastam. Ennek egyetlen egy funkciója van, abból a szempontból fontos, nem az, hogy Harry meg van keresztelve, hanem abból a szempontból fontos, hogy végre lett volna egy kvázi rokona. Ugye tessék az angol keresztapa, Godfather szóra gondolni, a father, apa. Tehát aki barátja volt az ő apjának, aki az apja helyett apja lehetni, akihez végre elköltözhetne a nagyon ellenszenves Dursley-től. Aztán persze Sirius meghal, de tehát ennek ez volt a funkció, hogy egy keresztapa, egy kvázi rokon lett volna végre. A másik az, hogy Roxfordban, tehát ebben a szakiskolában, néztem, hogy a karácsony, a Halloween, meg a Valentin nap, így ami előfordul, hát ezek között olyan nagy különbség nincs. Ez mind jó ürügy a lazításra, arra jó sokat együnk, egymást megajándékozgassunk, nasoljunk, bálozzunk. Az igazi regénybeli funkció az időtagolás és a helyzetteremtés. Tehát egy tanévet tagol, és ott a helyzet, mindenki más hazamegy, mert a többi gyereknek van családja, csak Harry marad ott, ugye ő mint árvagyerek, meg a Dursley-k mondják, hogy maradjon is ott, elég, ha nyárra hazajön. Tehát ez helyzetet teremt, amikor megint egy csomó minden izgalmas dolog történhet, amikor üres az iskola. Tehát ezt látni kell, ennek ez a szerepe. Ha egyáltalán van ünnep, amit Rowling kifiguráz a szerző, akkor ez a Valentin nap. Aki látta a második részt filmen a Gilderoy Lockhart nevű sötét varázslatok kivédése tanár, hát ez egy ilyen önimádó kókler, aki, hát aztán a regényben ott részletezve is van, hogy Valentin napon mindenhova kis rózsaszín szívecskéket bűbájol, kis törpikék aranyszárnyakkal megjelennek, és ilyen Valentin napi üdvözleteket küldözgetnek az ő rajongóinak, stb. Tehát undorítóvá teszi ezt az egész hupi rózsaszín, gusztustalan, meglepizgetést. Tehát ha van regény, amit kigúnyol Rowling, akkor ez inkább a Valentin nap, nem a karácsony. Bár nyilvánvalóan úgy jelenik meg benne, hogy fák, ajándék, ennyi. Ja, és még egy szerepe van, Harry akkor kap életében először ajándékot az első roxforti karácsonyon. 8. A történet, és itt jönnek a még 4 kemény kritika. 8. A történet a boszorkányságot jónak állítja be, és ezzel a mágiát reklámozza. Először is, ami a szerző szándékait ismeri, ezt ismerjük, el lehet olvasni nyilatkozatait. Rowlingnak az interjúiból kiderül, hogy nem hisz a varázslásban, és nem célja, hogy a gyerekek ilyesmibe kezdjenek hinni. Idézném, én nem hiszek a varázslatban úgy, hogy a könyveimben leírom, de nagyon szeretném, ha valóban így létezne. Harry egész világának kiinduló pontja, mi lenne, ha valóban így történne? Tehát ez egy gondolatkísérlet, erről már volt szó. Másodszor, ami a mágiának a reklámozását illeti, ha olvassuk, akkor észrevesszük, hogy ő nem fest egy egyoldalúan pozitív képet erről a varázsló világról, nagyon nagyfokú iróniával kezeli őket. Ez elég furcsa népség, ilyen nevetséges, ilyen talárokban, süvegekben járnak, képtelenek kiigazodni a mugli világban, Weasley papa, Ronnak a papája, aki a mugli tárgyakkal való visszaélések ügyosztályán dolgozik a mágiaügyi minisztériumban. De hát ez egy kicsit flúgos ember, ez is, ott van egy roncs autó, akkor azt megbűvöli, szétszedi a mugli dolgokat, és megbűvöli, és aztán próbálja azt, hogy működik, gyűjti a konnektorokat, a világdugókat, meg ilyenek. Tehát elég furcsa csapat, akik teljesen le vannak maradva évszázadokkal a természettudományok és a technika terén. Ahogy a Weasley papa megjegyzi, hogy milyen jópofák ezek a mugli trükkök, amivel a mágiát próbálják pótolni ugye normál emberek, de valójában az egész hókusz-pókusz, tehát az egész varázslat a technológiát próbálja pótolni. Tulajdonképpen technikapótló varázslatokról beszélhetnénk, inkább nem mágiapótló mugli trükkökről. A másik az, hogy a mugliknak egy része nem azért negatív figura, mert mugli, hanem azért, mert a jelleme negatív. Tehát ezt is sokszor olvastam, ezt a kritikai megjegyzést, hogy hát a varázstalan emberek, aki nem varázsló, aki nem mágos, az mugli, és hogy azok a negatív figurák, és ezzel akarja a mágia világát, tehát a varázslókat, a boszorkányokat reklámozni. Nem. Ha olvasod a regényt, akkor kiderül, hogy pont az ellenkező. A varázslók ugyanolyan nagyszerűek, vagy ugyanolyan esendők, mint a muglik. Teljesen a mi világunk képe a szereplőkkel együtt a varázsló világ. És attól, hogy valaki tud varázsolni, még nem lesz jobb ember. Ez szájbarágóan ott van a regényben, hiszen náluk, tehát ebben a rollingi varázsvilágban, ha szabad így mondani, itt a regényben ez egyesek vele született képessége, hogy ő neki van valamiféle mágikus, varázslatos képessége. A mugli az, akinek nincs ilyen. Ez ráadásul nem is feltétlenül öröklődő képesség, tehát olyan, mint a zenei hallás. Erre nincs mit felvágni. Jóra és rosszra ugyanúgy fel lehet használni, mint bármi mást is. A lényeg, idézném Dumbledore professzort, nagyon éles helyzetben a könyv vége, a második kötet végén mondja Harrynek, hogy a döntéseinkben, nem pedig a képességeinkben mutatkozik meg, hogy kik is vagyunk valójában. Mert azért interneten érdemes megnézni, hogy ez hány gyereknek esett le ez a tantusz. Hogy ahogy dönt, az fog számítani, és nem az, hogy mire képes. A varázslók sem mentesek az előítéletektől. Sokan lebecsülik a muglikat, meg a kvibliket, tehát aki varázsló családba született, de semmi varázs képessége nincs. Például Argus Fritsch, az iskola gondnoka, aki argus szemekkel nézi a diákokat, ő is egy kvibli, tehát nincs varázsló családba született, de nem tud varázsolni. Szívesen ugratják őket, a Weasley papa megy, és valamelyik varázsló, vagy egy böfögő megbűvölte valakinek a vécéjét, és ilyen böfögő vécét kell kimenni, elhárítani, és akkor gyorsan leállítani egy varázslattal a böfögést, és a mugliknak kicsit törölni az emlékezetéből a dolgot. Meg szóval rengeteg példa van a mugli ugratásra. Van egy külön ügyosztály a mágiaügyi minisztériumban, de... De a muglikkal szembeni kegyetlenkedést, amit a halálfalók, Voldemort csatlósai csinálnak, azt az egész mágia, az egész mágus világ elítéli. Tehát ezért mondom, hogy ez az egész varázsló világ egy gondolat kísérlet, de így is gyakorlatilag a mi világunknak a tükre. És rengeteg a számunkra is jól ismert, behelyettesíthető figura ebben az egészben. Voldemort alakját például Rowling ezt egy nyilatkozatból tudni, Hitlerről formázta. Tehát ez a nincs jó és rossz, csak hatalom. És aki megszerzi, azért a világ. Vagy ott van a Rita Vitról, az újságírónő, aki mindenkit befeketít, és embereket egymásnak ugraszt. Tehát ugye a sajtó, ha úgy tetszik. Vagy Gilderoy Lockhart, ez az önajnározó kókler. Tehát, hogy ilyen figurák vannak. Mindezzel csak ezt akarom mondani, hogy ha ezeket így végignézed, összeszeded, hogy hány ilyen figura van ebben a könyvben, akkor rájössz, hogy legalábbis úgy gondolom, hogy rá kell jönni, hogy a mi világunkat segít megérteni ez a regény. Nem a mágia világát reklámozza, az egész más. Azt is nem, arról már még lesz szó. Hanem a mi világunkat segít megérteni a gyerekeknek. És itt van a legfontosabb ebben az egész témában, amit mondanék, hogy a varázslatnak mi a regénybeli funkciója. Sokan nem veszik észre, hogy a Potter regények egy bántalmazott, árva kisfiúról szólnak. Ez egy bántalmazott gyerek. Az első kötet első fejezet címe ez, a kis túlélő. Az első könyv... harmada legalább egy szinte banális sztori egy bántalmazott gyerekről. Így indul az egész. Tehát ezt észre kell, látni kell. Az ő helyzetében csodának kell történnie ahhoz, hogy kikerüljön a helyzetéből. Érdekes az ő rejtett, ő maga által is fel nem ismert mágikus képességei, mikor törnek a felszínre, a roxforti képzés előtt. Amikor a bántalmazás, a megaláztatás elviselhetetlenné válik. Amikor eluralkodik rajta a félelem, vagy dühös. Például egyszer a gyám mama, Petunia néni, kopaszra nyíre, mert a sátnak a regényben legalábbis így nő a feje, így ilyen feketén, és kócos egyfolytában égnek áll, nem lehet vele mit csinálni. És erre Petunia néni levágja kopaszra a gyereket. Képzeld egy kis kamasz, akit kopaszra levágnak. És másnap reggelre visszanő a haja. Vagy rá akarják húzni a Dudley-nak, a nevelőszülők elkényeztetett fiának az egyik undorító pulóverét, és ahogy próbálják ráhúzni, hogy azt majd ő megörökli, mindig ilyen levetett ruhákba jár a srác, meg eltört szemüveggel, meg ilyenek, akkor egyszer csak a pulóver így összezsugorodik, annyira, hogy nem tudják ráadni. Mert a Harry azt akarja, hogy bár zsugorodna össze, de a pulóver ne lehessen ráadni. Vagy amikor a Dudley és a haverok ugye a kedvenc szórakozásukat csinálják, Harry hajtás, tehát megyünk és jól elgyobudjáljuk Harryt, aki egy kicsi, vékony, törékeny srác, akkor egyszer csak fönt találja magát a tetőn, tehát felugrik, nem menekül, és egyszer csak felugrik a tetőre. vagy amikor amikor az állatkertben megy, és egy sorstárs boával beszélget, ugye, ami érti a kígyó, és csodálkozik, hogy a kígyó érti, amit neki mond, az is ott született rabságban, ő is ugye árva gyerek, bántalmazott gyerek, és ott elkezd vele beszélgetni, jön a Dudley, hogy hú, a kígyó mozog, oda, és így félrelöki, és ott megy, és nézi az üvegen át a kígyót, a Dudley, és akkor a Harrybe ott mondja azt, hogy esne bele. És akkor el is tűnik az üveg. Tehát ilyen félelemmel és haraggal teli helyzetekben jön elő az ő mágikus képessége. Ekkor tör felszínre, de ő maga se érti, és mindig csak retorzió éri az egész után. Na most, ezt fontosnak látom, hogy ezt megértsétek. Rowling nem keresztény. Így számára a mentő csoda, az a jól ismert, a sztorikból jól ismert, ez a Deus Ex Machina, ugye a gépből előugró Isten, aki megoldja a helyzetet, mert már megoldhatatlan. Ez számára nem a jó Isten avatkozik be, mert ugye nem hívő, hanem mint varázslat jelenik meg, ahogy a mesékben mindig. Kik azok, akik között a csoda normális? A varázslók. Ezért is pozitív, ezért válnak az ő regényeibe pozitívvá a varázsló világa, ezért pozitív. Itt egy helyzet, csodára van szükség, nem másképp nem tud belekémelni. Ez egy nem vallásos mese, Rowling maga sem vallásos, ide csoda kell. A Deus Ex Machina az a varázslat, kik közt normális a varázslat, a csoda a varázslók között. És így jön létre egy párhuzamos világ, a varázslók világa. Tehát mi a varázsvilág szerepe? Tulajdonképpen a kompenzálás. Azt, hogy egy igazságtalanná váló világrend helyreálljon. Kicsit gondolkozik egy bántalmazott gyereknek az eszével. A világrend megfordítása. És Harry ebben a világban már nem egy senki, hanem itt valaki, akit mindenki ismer, híres. Nem egy jelentéktelen gyerek, aki sose választanak be, amikor mennek meccsre, amikor tudjátok, hogy iskolában választani kell, hogy létrejön két csapat, őt soha senki nem választja, meg mindenki fél a Dudley-től, hogyha ő vele barátkozik, akkor Dudley-k őt is megverik, nem csak a Harry-t. Nem magányos, hanem barátai vannak, védnökei vannak, nem szegény, hanem gazdag, nem kiszolgáltatott, hanem harcol, ráadásul másokért, mint a mesében. Tehát ezért mondom azt, hogy a varázslóvilág ebben az egész regénysorozatban keret, műfaji eszköz. Ahhoz a gondolatkísérlethez, hogy mi lenne, ha megtörténne az, amiről minden bántalmazott gyerek csak álmodhat. Egyszer csak megjelenik egy óriás, akinek nem lehet ellent mondani, aki őt elviszi egy másik világba, ahol egyszer csak híres, ahol a bankban a szülei ott hagytak neki egy csomó aranyat, ahol neki feladata van, ahol felnéznek rá, minimum vagy félnek tőle, vagy tisztelik, de másokért küzd, eszköz van a kezében, és mindettől nem száll el a gyerek. Ez érdekes. Tehát erről szól az egész, mi lenne, ha megtörténne az, amiről minden bántalmazott gyerek csak álmodhat. De nem erről, és nem pont ilyen gyerekekről szólnak a mesék, a népmesék. Gondoljatok bele. Ugye, ha még emlékeztek a gyerekkori mesékben. Érdekes, Rowlingnak a nyilatkozataiból kiderül az, egy újságíró ráérzett erre, és rákérdezett, hogy miért ilyen érzékeny a gyerekek kiszolgáltatottságára, és egyből vette alapot, végre egy újságíró, aki megkérdezi azt, hogy azért, mert ő felnőttként ugyanezt élte meg, egyedülálló, szegény, lányát egyedül nevelő anyaként. Amikor ment munkanélküli segélyére, azok a megaláztatások, stb. Ugyanezt érte át felnőttként. És tudod mit? Mindenkit érnek. Aki nem bántalmazott gyerek, meg árva, nem tudom, azt is érik, az is kerül kártatott helyzetbe, éri méltánytalanság, valamilyen fokú méltánytalanság. Tehát nem véletlen, hogy fiatalok és felnőttek ennyire azonosulni tudnak Harryvel. Hogy egy ha ránézel ennek a könyvnek a borítójára, azért úgy elég gyerekes. Tehát így most őszintén. Tehát én magamtól nem olvastam volna csak a borítója alapján. De hogy ezzel a kis ráccal miért tudnak felnőttek és gyerekek is azonosulni, hát ez szerintem logikus, szinte logikus, hogy egy csomó gyerek erőt tud meríteni abból a gondolatból, még felnőtteket is olvastam, elgondolkoztat, hogy a dolgok mehetnének másképpen is. Ennyi. Gyerekpszichológusok. Itt különösen ajánlanám a Kende Hannának a könyvét. aki a Harry Potter titka, aki szerint a Potter regény folyam, főleg az első három kötet, terápiás hatással van bántalmazott gyerekeket. Tehát pozitív terápiás hatással bántalmazott és hátrányos helyzetű gyerekekre. Érdekes, pont ebben a korban, 11 év körül kezdik magukat ezek a srácok átringatni egy másik világba, ahol minden rendben van. Nekem döbbenetes volt, általános iskolában elvittek minket annak idején, valami tanulmányi kirándulás keretében és filmeket néztünk meg, ez még 80-as években volt. Még előtte, bocsánat, 70-es évek végén. És ledöbbentem attól, hogy a filmen egy kislány beszél. 8 éves kislány. És mesél arról, hogy mit szokott csinálni a papájával, a mamájával, elmennek az állatkertbe, stb. A barátaival ezt meg ezt szoktak játszani, és ültem, hogy most kit érdekel? Tehát korai voltam, ilyen 10 éves talán. És akkor csak a következő kép, egy pszichológus elmondja, hogy a kislány árva, nincsenek szülei, nincsenek barátai. De az, hogy túlélje, ami nincs, ez az Isten adta ajándék, a képzelet segít neki túlélni, hogy elképzeli magát, elálmodja magát egy világba, ahol minden másképp van. Ennélkül sose válhatna egészséges felnőtté, ha ez a képessége nem lenne meg a gyerekeknek. Mert ezt látni az egész regényben, nem akarom túlhangsúlyozni, de ez egy árva és bántalmazott gyereknek a története. És a szerző is így áll az egészhez, hogy ez egy gondolatkísérlet, mi lenne, ha létezne egy ilyen varázsvilág, ahol megtörténik a csoda, ahol ez normális, amire ő csak otthon ugye vágyott. Egy érdekes dolog, hogy mennyire nem arról szól, hogy temetkezzünk el ebben a varázsvilágban az egész. Dumbledore-nak megint egy jó mondata, amit lehet idézni. Van egy Edevis tükre nevű tükör az első részben még. Ugye Edevis visszafolytott szívedé, mert fordítva felírva a tükörre, hogy nem arcot tükre ez, hanem a szívedé, csak mindenben, csak a fordítva van a mondat. És ezért Edevis tükre, a szívedé. És aki ebbe belenéz, az a szívének legfőbb vágyát látja a tükörben. Nem önmagát, hanem amire ő vágyik. És persze a Harry belenéz, mit lát benne? Ott áll mögötte, jobbról és balról az apja és az anyja. És a gyerek teljesen rázak, oda viszi a Ront, fú, hogy nézd, ott vannak a szüleim a tükörben. Ron oda néz, és akkor ott mit lát? Ugye 7 gyerekből az egyik, aki csomó testvére van, sose tud megfelelni, mindig az utolsó, mindig használt dolgokat kap. Minek látja magát, hogy fú, tök jól nézek ki, és nálam van a Quidditch kupa. Tehát mindenki azt látja a tükörben, amire a legmélyebben vágyik, és hát a gyerek odaszokna, hogy menjen a tükörhöz, de a Dumbledore észreveszi, és szól neki, hogy azt mondja, rossz úton jár, aki álmokból épít várat, és közben elfelejt élni. És mondja, hogy ezelőtt a tükör előtt emberek már megőrültek. És akkor Harry rákérdezi, és a professzor úr mit lát a tükörbe? Abban azt mondja, hát én egy pár zoknit látok, mert a zokniból sosincs elég. Tehát aki teljesen boldog és elégedett önmagával, és egy ilyen tükörbe belenéz, az egyszerűen önmagát látja. Nem érdekes gondolat? Semmi extrát nem lát. Ha ő boldog, az aki, és többet nem akar, mindene megvan, akkor csak önmagát látná, semmi extrát. Dumbledore figyelmezteti Harryt, hogy ne járjon, ne építsen álmokból várat, ne felejtsen el közben élni. Na hát a 9-es pont, ez a mágia állandó jelenléte az igazi okkultizmus irányába tereli a fiatalokat. Azt hiszem ez a leggyakoribb kritika, amit találtam erről a regényről, és hát Rowling az interjúban elismerte, hogy tényleg végzett kutatást. Nem csak klasszika filológia szakon végzett, tehát ez ilyen latin-görög, hanem végzett kutatást az európai mitológia, okkultizmus és a brit folklórnak a történetében, és ezért kb. Egyharmada ezeknek a lényeknek, az említett varázslóknak, ezeknek a okkult gyakorlatoknak, mágikus szimbólumoknak, kb. Egyharmada valahol valamilyen formában tényleg létezett, megjelent. Már nem a mitikus lények, de az összes többi. A többi viszont a kétharmada az ő képzeletének a terméke. Na most, ami a regénybeli varázs technikánkat illeti, tehát a varázslat, hát aki kipróbálta a regényekben szereplő ezeket a népi latin varázsszavakat, ugye ilyen reparó, és ugye a reparálni, magyarul tűk ez a, és akkor valami megjavul, az eltört szemüveg egyszer csak visszaáll, vagy ott van egy másik, a lumos, ez azt jelenti, hogy fény, és ugye akkor hát látjuk, a filmben látható, meg a regényben is, hogy a varázspálca a végén megjelenik egy ilyen kis fény valami, és ez világít. Hát szóval aki ezeket a technikákat kipróbálta, az tudja, hogy egyik sem működik, például lumos. Bocsánat! Köszönjük! Ez volt a nagy poénünk. Nekem visszafelé sült. Tehát ezek egyszer nem működnek, ezek a valódi okkultizmus világában nem találhatók, ezek a latin varázsszavak. Arról nem beszélve, hogy érdekes dolgot talált ki a Rowling, hogy a varázspálca két részből áll, van egy fogantyú rész, meg egy belül lukas másik rész, és hát ebbe a varázspálcába mindenféle mitikus lényeknek a testrészei vannak benne. Tehát mint a zseblátában az elem, ugyanúgy kell, hogy legyen benne egy főnix-toll, vagy sárkány szívizomhúr, vagy egyszarvú tehát unikornis szőrszál, és ez kvázi ad neki egy ilyen mágikus erőt. Tehát egy ilyet is azért a Tesco-ban nem nagyon lehet beszerezni, ugye? Ilyen mitikus lények testrészeit. Aztán, hogyha valakinek ilyen parafenomén képességei lennének, akkor hiába keres tanácsokat a könyvben, hogy hogyan fejlesz-e az ilyen jellegű képességeit. Egy szó, mint száz, a regények nem a mágiáról szólnak. Rowling nagyon ironikusan kezeli ezt az egész témát. Tessék belegondolni, hogy 100 milliók olvassák ezeket a könyveket, anélkül, hogy csatlakoznának bármiféle okkult szerve vagy neopogány szervezethez. És még egy érdekes dolog volt, sok érdekes dolog volt az interneten. 14 év alatti gyerekek, fiatalok egyszerűen nem is akarják elhinni, hogy tényleg vannak olyanok, akik boszorkának nevezik magukat, meg varázsolnak, meg mágiát gyakorolnak. Egyszerűen el sem akarják hinni, mert ez számukra a mesevilág. Ők tudják, hogy ez mese. Nekik az a furcsa, hogy itt tényleg vannak felnőttek, akik azt hiszik, hogy ezt mi komolyan vesszük, ugyan már. És amikor aztán eljutnak egy olyan weboldalra, hogy tényleg igazi vikák vannak, meg a Magyar Boszorkány Szövetség, meg ilyesmi, így nézik, és hú, de ciki. Tehát ez a többségnek a hozzáállása. Ami 14 év fölötti ténikre, úgy érzem, valóban veszélyt jelenthet, nem feltétlenül, de jelenthet, ez nem a Potter legények, hanem a rájuk épülő irodalom. Tehát 2001 után itt kezdett megjelenni az igazi vika irodalom, illetve a regények és az igazi vika irodalom között van egy ilyen átmeneti tér, amit így mutatnék is. Van például egy ilyen könyv, hogy varázsló kézikönyve, kalauz Harry Potter mágikus világához. Sajnos nem derül ki a magyar folytásban, hogy ezek bűvészek vagy varázslók. Szerintem bűvészek, de lényeg az, hogy A-tól Z-ig mindenen végig mennek, ami a Harry Potter regényben előfordul, a kelta tündérmanóktól a sárkányon át a gyógynövénytanig. Tulajdonképpen egy kultúrtörténeti összefoglaló, ez még nem lenne baj, érdekes. Egy csomó gyerek kap kedvet például megismerni a görög mitológiát, meg ezek általában mitológiát a Harry Potter regények után. Tehát ez még csak elmondja, hogy mi az, ami gyakorlatilag azt összegzi, amit azt a kutatást, amit maga Rowling is elvégzett. Egyszerűen, hogy a mitológiai, meg az okkultizmus történetében minden fordult elő. Tehát ez nem ajánlja, hogy oké, menjél tovább itt a sarkon, ott van a következő boszorkány csapat, és csatlakozzál. De van, amelyik ezt megteszi, a Tini Boszorkányok című kötet. Na hát ez viszont már, erről majd, ha lesz a kérdezfelek, akkor majd, hát ez érdekes lesz, erre majd kitérni. Tizenévesek könyvtára, természetesen édesvíz, bestline. Na ez viszont Tini Boszorkányok egy és más a vikákról az új generáció számára. Tehát ez viszont már rettentő menő, hogy látjátok a képet, rettentő menőnek ábrázolja ezeket a tini boszorkányokat, konkrét mai vikában valóban létező májikus gyakorlatok leírása, amely párat majd felolvasok, ha ráérünk. majd mennyire lehet ezt komolyan venni, azt majd végig gondoljátok, de ennek van egy olyan változat, az igazi vikairodalom, két bejegyzett boszorkányegyház van, akik aztán tényleg csinálják. És még egy másik, a mennydörgő évek, mágia és varázslat, 10 kapu a spirituális felnőtté váláshoz. Ez is csupa olyan kérdés feszeget, ami természetes módon érdekli a srácokat. Nekik szól, róluk szól, csak éppen a Dalai Lámától a Hopi indián bölcsességekig mindenhonnan rengeteg idézettel próbálják a tínédzser spirituális felnőtté tenni. Tehát ez az az irodalom, ami már nem mese, ami nem egy regény folyam, hanem ez valami, ez a fajta irodalom, amin túl már tényleg a gyerek egy ponton túl az igazi vikka, az igazi boszorkásának a kapujába találja magát. Én azt mondom, hogy szerintem a Potter regények olvasása önmagában senkit sem irányít az okkultizmus felé. Az a szerző szándéka és a regények erkölcsi üzenet ellenére lenne. Aki innen, tehát csak a Potter regények olvasásából lép tovább egyből a következő vika kovenbe elmegy, ilyen vika boszorkány gyülekezetbe, ott szerintem eleve már volt egy okkult érdeklődés, vagy pedig feldolgozatlan sérülések, épp család hiánya, ami vezetheti őt tovább ebbe az irányba. De az az érdekes, a regények pont ezt az indítatást ítélik el. Harry mondja most megjelent 6. kötet végén, Mortról és Pythonról, hogy miért sodródtak a sötét oldalra. Aranyvérű anya, mugli apa, szégyeli a származását, a fekete mágiához menekül, hogy féljenek tőle, felvesz egy hangzatos új nevet, hogy Voldemort nagyúr, félvérherceg. Tehát a regények üzenete az, hogy aki ilyen lelki sérülések és átvett előítéletek miatt azért kezdje a mágiát gyakorolni, hogy ezzel másokat megfélemlítsen, mások fölött hatalmat szerezzen, ezek a negatív figurák az egész regényben. Végig. Ami az igazi újpogány és vika szervezeteket illeti. Tehát mondtam az elején, hogy volt kezdetben nagy érdeklődés. Tehát gyerekek betelefonáltak, mert ott volt a telefonkönyv, ez ma 60-as évek óta rengeteg ilyen vika, boszorkány, meg varázsló, meg egyéb ilyen kör van angol szász nyelvterületen. Ugye betelefonáltak, de meg kell mondani a gyerekeknek, hogy egyrészt ugye 18 év alatt nem vehetnek fel senkit, másrészt számukra a Potter regényekbe revő mágia az egyszerűen nevetséges. Tehát az igazi boszorkányok számára ez nem mágia, hanem nevetséges. A másik az, hogy az egész regényből hiányzik a vallásosság, és hiányzik a mai vikák számára viszont nagyon fontos természetkultusz. Ugye ők nem fehérek, nem feketék, hanem zöldek, ahogy szokták mondani. Hiányzik az istennő és az istenanya kultusz. Hiányzik a pentagram. Ugye, ami eredetileg keresztény szimbólum volt, ugye Krisztus 5 sebe, most meg az okkultizmusnak a fő, a vikáknak a fő hát szimbóluma, hiányzik belőle. Akkor ezek mindenféle népi latin varázsszavakkal, pálcákkal hadonásznak, meg ilyesmi, sehol egy varázskör, tehát az igazi vikák azok nem akármikor varázsolnak, nem akárhogy, nagyon pontos ritus leírások vannak. Tehát ez egész nekik úgy, ahogy van, nevetséges, hiányzik az úr és az úrnő, az isten és az istenanya kultusza, maga a vallásosság. És nem tekintik egyértelműen reklámnak, az igaz számukra ennek örültek, hogy Harry, mint főhős egy boszorkány, tehát pozitív figura végre, és nem csak egy ellenséges figura, de ugyanakkor Rowling elég elhumorizálja a boszorkányüldözéseket. Hogy hát ezek a régi boszik, ezek, hát igen, fölment a mágiára, de aztán egy locsoló bűbájjal, meg úgy csinálják, mintha ott lenne, volt, ha még 30-szor, 40-szer is elégettette magát, mert viccnek találta meg ilyenek. Tehát Rowling elhumorizálja azt, amiből a mai boszorkányok igazából öntudatot igyekeznek kovácsolni, hogy őket hogy üldözte a keresztény egyház, és tényleg, hát ez még másik sztori, a boszorkány üldözése. Tehát ezt ők azért sérelmezik, hogy ezt hogy. Ezt azért nem kellett volna elhumorizálni, mert hogy ott milyen sok ember halt meg. Tehát ez az ő hozzáállásuk a Harry Potter regényekhez. És hát ugye Magyarországon van ez a két boszorkány egyház, Magyar Boszorkány Szövetség és a Kelta Vikka Hagyományozók Egyháza. Igazából néhány száz valódi gyakorlója van. A 2001-es népszámláláskor 30-valahányan vallották magukat összesen boszorkánynak. Természetesen nem mindenki mondja meg, de ezért, ha az ember figyelemmel követi, minden ősszel a boszorkányfesztiválon 5-600 ember van jelen. Ugyanaz az 5-600 ember. Tehát nem, itt nem egy olyan jelenségről van szó, ami a, nem ez a szervezet egyházi formát öltött boszorkánság az, ami veszélyes, viszont igenis terjed, ez most nagyon divatos korosztály jelenség, a tini vika, tehát ez a tini boszorkányok, amikor tinik összeállnak ilyen kis boszorkánygyűrikezetet csinálni, és akkor ott ezeket az itt levő ilyen mindenféle ilyen varázslásokat, áldásokat csináljunk, ilyen sikermágia, szerelemmágia, stb. Amire őket főleg érdekli. Tehát ez viszont divatos korosztályjelenség, de enélkül a menő tálalás nélkül nem is lenne olyan, hogy mondjam, vonzó. Ugye azért ezek a jó vikának az ugye kilóg a köldöke, mint a Britney Spearsnek, ugye egy kis kacsintó köldökük is boszik, meg olyan sejtelmesen néz, stb. Tehát ez ezért korosztályjelenség. És ezért van az, hogy nem gyarapodtak ezek az új pogány szervezetek a Harry Potter regények miatt. Mondom, a kezdeti érdeklődés ellenére meg, hogy van egy ilyen divat most ez a vika. Ezt egy más kérdés, hogy ennek miköze ennek a mai irányzatnak, az ókori irányzathoz, amit a Biblia elítél. Erről még most lesz szó. Igen, itt vagyunk, 10-es pont. A Potter regényekben szereplő mágia azonos az ókori és a mai mágiával. Most a hagyományos mágiának a lényege az, hogy az ember Isten helyett más túlvilági, természetfeletti erőkhöz fordul segítségért. De ezeknek a befolyását megnyerni, ez rengeteg félelemmel jár. Tehát én elolvastam ezeket a, mit tudom, a Necronomicon, Fekete Mágia kézikönyve. 1200 éven keresztül ez egy tiltott irodalom volt, indexen volt. Tehát ez egy létező varázskönyv, Fekete Mágia kézikönyv. Hihetetlen, bizarr és félelemteli világ. Tehát itt, ha az ember valamit rosszul csinál, rossz színű gyertyát gyújt meg, rosszul ejti ki a szöveget, a varázsköt pontatlanul húzza meg, bocs, elfejtettem, hogy kit is idéztem meg, nem úgy bánik fel, ahogy kell, nem minden egyezik, ahogy annak kell, akkor abba belehalhat. És ezt tudják. Tehát ez egy iszonyatos félelemmetes világ. A Potter regényekben a mágia, ha egyáltalán szabad ennek nevezni, nem a túlvilágról származó erő, hanem az emberek egy részének vele született képessége, tehát mint az elleni hallás. Tehát nem túlvilági erők, hanem vele született képesség. És ez, amit egy iskolai tanulmányok során igyekeznek megérteni, ugye ezért vannak tantárgyak, átváltoztatás tantól a bűbáj, vagy bájitalokon át a mindenféle tantárgyak, akkor az, hogy ez működjön, és ezt föl kell erősíteni, ezt a képességet, ehhez használják ezeket a mágikus lények testrészeivel feltöltött botokat, és ezeket a népi latin varázsszavakat. Így kell felerősíteni. Tehát egyszerűen ez egy vicc, ez nagyon vicces, ha a mágia igazi világát ismered, ez teljesen vicces, komolytalan, és ez úgy látom, ezt fontos tudni, ez nagyon ellentétben áll az igazi mágiának a nagyon is félelemteli világával. Aztán etikai szempontból a vikáknak van egy ma sokat hangoztatott elvük, tégy bármit, csak ne árts. Tehát bármit megtehetsz, csak ne árts. Nem úgy, ahogy Ágoston mondta, hogy szeress, és akkor utána bármit tehetsz, hanem tégy bármit, csak ne árts. Most épp azért, mert ez nincs részletezve, ezért ez a gyakorlatban eléggé el van relativizálva ez az elv. Most, ha a regényeket nézzük, akkor itt viszont egy elég kidolgozott mágia etikát találunk. Tessék abba belegondolni, ennek a képességnek a használatát korhoz kötik, tehát van egy ilyen, hogy kiskorú varázslók otthon nem gyakorolhatnak, diplomához kötik, tehát mindenki csak azután gyakorolhatja, ha már elvégezte a Roxfortot, központilag folyamatosan ellenőrzik. Harry, ahol lakik, a nevelő szüleinél ott ugye nem szabad neki varázslatot elkövetni, jön egy manó és lebegtet egy tortát, hogy az lehessen, bűbágyakorlás történt, és egyből Harry kap is egy bagoly postán egy levelet, hogy azt hitték, hogy ő csinálja. Tehát ennyire figyelik azt, hogy kivarázsol. És gyakorlatilag A mágia nagy része a regényben egyszerűen a technika pótlására van. Tehát nem mugli trükkök, nem a technika mugli trükkök, hanem az egész varázslat a hétköznapi életben próbálja helyettesíteni azt, hogy lövésük nincs az elektromosságról, mindenről, ami viszont nekünk hétköznapi dolog. Egy másik dolog, hogy a hagyományos okkultizmusban megkülönböztetik a fehér és a fekete mágiát. És a különbség kizárólag a cél. Tehát ugyanazokat a természetfeletti erőket használják, jó szándékú vagy ártó céllal. Na most ez is egy ilyen keresztény kritika, hogy hát ugyanezt csinálja Rowling is, végső soron Harry az jó célra használja, Voldemort rossz célra, de végső soron ez attól még mágia, tehát a cél szentesíti az eszközt. Azért ez nem egészen így van, ha megnézzük a regényt. A jók is ismerik a... Tehát vannak olyan védő és támadó varázslatok, ilyen lefegyverző bűbáj, kapitulátus, ugye a kapitulációból ismert szó, amit mindenki használ, jók is, rosszak is. Tehát az, hogy kiejti valaki a kezéből a pálcát, az a lefegyverző bűbáj. De azt látjuk, hogy a jók is ismerik a sötét varázslatokat, de ők elfből nem alkalmazzák. Tehát a megalagony professzor mondja a Dumbledore-nak, hogy ön is legalább akkora varázsló, mint Voldemort, de ön elég nemes ahhoz, hogy ne alkalmazza ezeket a dolgokat. Tehát elfből nem alkalmazzák, és még egy, a sötét varázslatok kivédését tanítják az iskolában. És még egy. Ebben a Rowlingi fekete mágiában, tehát amikor a fekete mágia megjelenik a Potter-regényekben, nem csak a cél más, mint az igazi mágiában, hanem magának az embernek is teljesen gonoszszá, velejéig romlottá kell válni ahhoz, hogy sötétté kell válni, hogy elvégezze. Például van egy három főben járó átok, a Imperius az a teljes uralom, a Crucio a kínzás, és az Adava Kedavra a gyilkolás. Tehát ilyen egy mozdulattal, és akkor kínozni valakit, vagy megölni valakit, ahogy Harry édesanyját, a Voldemort egy ilyen átokkal ölte meg, és valakit teljesen átvenni az uralmat fölötte, hogy aztán azt csináljon, azt mondja, úgy viselkedjen, ahogy én akarom. Tehát a totális kontroll. Tehát ezek azok ez a három főbejáró bűn, amit ha valakiről kiderül, hogy ilyet csinált, akkor az Azkabonba kerül, a varázsló börtönbe. Hát ez aztán a legrosszabb hely, ami létezik az egész varázsló világban. Tehát az embernek is gonoszszá kell válni. Nem véletlenül, amikor egyszer Harry keserűségből az egyik ilyen halálfaló ellen kipróbálja, hogy jó, tehát ez a kínzó varázslat nem megy neki. És vissza is a szemébe röhög a Chelsea, hogy figyelj, ahhoz élvezni is kell. Tehát ahhoz élvezni kell, hogy te kínozzál valakit, te sehol nem vagy. Nem is működik, nem is tudod megcsinálni, mert emberileg ehhez nem vagy elég romlott. És még egy, az, hogy olyan eszközöket is kell használni, amelyek normális embereknek megint csak eszébe se jutnak. Egy példa Voldemort testetöltése a negyedik részben, aki olvasta, ugye, hogy ott az apja sírjánál, tehát apja csontját veszi, a szolgája levágja a kezét, hogy az apja, a szolgája húsa, és az ellensége Harry vére, Harry megbökik, és a vérét kifolyatják, és ebből kotyvasztanak össze valamit ebben, amiből aztán a Voldemort újra testet ölt. Tehát egy borzalom. De ez a lényeg. Van kóklerség, van igagia, és van mesebeli varázslat. És amikor a Harry Potter regényben megjelenik a olyasmi, ami hasonlít az igazira, tehát ami az ilyen igazi vudú varázslásra emlékeztet, ezt mindig a gonosz csinálja, és a teregény folyamban teljesen egyértelműen undorító, taszító gonosz. Tehát nincs olyan gyerek, aki ezután kedvet kap, macskát kínozni, meg ilyesmik. És végül a Magyar Boszorkány Szövetség Európa kompatibilis boszorkányainak szolgáltatásait is megnéztem a weboldalukon, összeegyeztettem a Roxfordi tananyaggal. Hát tanárunk itt tenyérjóslás, kástyajóslás, kristálygömbjóslás, viaszöntés, hósenjóslás, vízjóslás, horoszkópkészítés, szellemidézés, auratisztítás, reinkarnáció, szerelmi bájitalkészítés, szerelmi kötés, rontáslevétel, gonoszűzés, szerencsetalizmánok készítése. Ez a mai boszorkányoknak a szolgáltatása. Hát ezek közül találjuk ezeket a jóslásokat Roxfordban is, kristálygömb, horoszkóp, tenyérjóslás, bájitalkészítés, de ezeket mind nevetségessé teszi. Tehát az egyik tanár mondja ki, ugyan a jóslás a legmegbízhatatlanabb mágia ág. És hát Trelawney professzor, a Emma Thompson játsz egy nagy szemüvegben a filmben, nagyon néz ki, tehát ugye teljesen elvont túlvilági hölgy, hogy úgy mondjam, tehát végig a regényben a jóslás egyszerűen nevetségessé van téve. Az egyetlen jóslás, ami ilyen transz jellegű helyzet, azt hiszem a harmadik részben, igen, amikor Voldemort használja a Trelawneyt arra, hogy hát az megjósolja aznap, ővel a jó fog történni. A másik tulajdonképpen az egész jóslás, ha jól értettem a hatodik részt, az egész jóslat arról, hogy Harry fogja legyőzni a Voldemortot, tehát nem éhet az egyik, amíg él a másik. Ez is azért indult be az egész, mert Voldemort komolyan vette. Tehát ez is egy önbeteljesítő jóslat. Ha Voldemort nem csinál semmit, akkor nem történik semmi. Nem mindegy, még aztán a hetedik részben még kiderülhetnek dolgok, de ezt látni kell, hogy a mai boszorkányok kínálatából, ami itt előfordul, az nagyrészt nevetségessé van téve. 11. pont. A Biblia elítéli a varázslást, tehát a Potter regényeket is. Itt érdemes végignézni ezeket az igéket, 5 Mózes 18, Galata 5 és a Abcsel 19, ahol egyáltalán ilyesmit találunk. Az 5 Mózes 18-ban azt találjuk, hogy ha bemész arra a földre, amelyet Istened az Úrad neked, ne tanuld el azokat az utálatos dolgokat, amelyeket azok a népek művelnek. És akkor ne legyen köztetek olyan, aki fiát vagy lányát áldozatul elégeti. Ne legyen varázslást űző se, jelmagyarázsló se, kuruzsló vagy igéző. Ne legyen átokmondó, se szellemidéző, se jövendőmondó, se halottaktól tudakozódó. Mert a nemzetek, amelyeket elűzöl, jelmagyarázókra és varázslókra hallgatnak, de neked nem engedi ezt meg a te Istened az Úr. Tehát van, aki ezt így veszi, ez Isten igéje, úgy gondolja, a Harry Potter regényekben levő varázslat ugyanaz, amiről itt van szó, tehát az egészet akkor nem szabad elolvasni. Na most kicsit azért összeszedtem, hogy mi az, ami a regényben nem fordul elő a bibliai listából. Nem fordul elő emberáldozat, szellemidézés, halottaktól való tudakozódás. Itt megjegyezném, hogy egyszer félig fejnélküli Nicktől, az egyik roxforti kísértettől Harry megkérdezi, hogy egyáltalán mi van az élet után? Mi van, hogyha valaki meghal? És Rowling épp azért az egész nem vallásos, nem ad választ. Nick azt mondja, ő csak egy varázsló, akinek hatalma volt ahhoz, hogy ne halljon meg, hanem itt hagyja ebben a világban az ő személyiségének egy ilyen átlátszó lenyomatát, de ő nem tudja, milyen a halál. Ő ezt választotta. Már nem él, de meg se halt. És igazából nagyon szomorú és nyomorúságos sorsa van, így ilyen kísértetként, ilyen se itt, se ott állapotban. Tehát itt ez nem a halottaktól való tudakozódás, ha úgy tetszik, Nick nem halt meg, nem tudja, mi van. Nem tudja, mi van a halálon túl. Tehát erre nem ad a regény választ egyáltalán. Másik, ami a regényben előfordul, igézés, átokmondás, hát itt jók és rosszak egyaránt küldenek egymásra rontásokat, vicceseket és komolyakat, meg durvákat is. Ez igaz, ezt látni kell, de sosem túlvilági természetfeletti erők segítségevel. Ismét mondom, ez egy vele született képesség, plusz a mitikus lények testrészeivel felerősített varázspálcalengetés, meg a latin jelszó, varázsszó. Tehát ez a Bibliában, amit találunk, talán emlékeztek Bálám esetére. Ugye, hogy felbérlik őt, hogy átkozza meg Izraelt. Tehát ez a fajta, ez a bibliai időkben, ez az ókori bibliai időkbeli varázslás, és a mai igazi varázslás, ez természetfeletti erőkkel dolgozik. Nem emberi képességek, nem mitikus lények, testrészei, meg ilyenek, hanem nagyon nem akár mindegy, hogy hogyan, hol, mikor megidézett túlvilági erők befolyásolásának a megkísérlése. Egész más világ. Egy ilyen könyvet végül, hogy csak egyszer, hogy bemassol, azt látod, hogy mennyire más világ. Ami a regényben előfordul, de gyakran nevetségessé téve, a jelmagyarázás, ómenek, asztrológia, jövendőmondás, ugye, mint a legmegbízhatatlan a mágiaág, és hát a kuruzslás, de itt igazából a mugli módszerek, tehát a sebészeti ágások vannak, kicsit a mugli módszernek, tehát negatívnak beállítva. Persze, ahol ilyen varázspálcával egy pillanat alatt lehet sebet gyógyítani, hát ott tényleg mi, hogy mondjam, tehát a mai doktorok a kuruzslók, és nem az igazi varázslók, de hát, vagy hát a regénybeli varázslók. De hát ez a vicc inkább. És végül, amit a Biblia nem említ, de a regényben előfordul, mint tantárgy, asztronómia, ugye csillagászat, bájitartam, rúnaismeret, skandináv mitológiából, numerológia, ugye számisztika, legendás lények gondozása, egy bűvös gyógynövénytan, mágikus növények, stb. Stb. Tehát amikkel megint csak nehéz találkozni az állatkertben, vagy bárhol. A Galata 5, 19-20. A test cselekedetei azonban nyilvánvalók, mégpedig ezek. És akkor felsorol egy csomót, és a bálványimádás és az ellenséges kérdés között ott van az, hogy varázslás, legalábbis a magyar fordításokban. Na most, ugye a test cselekedetei ez, amit az ember Isten nélkül tesz. Az ember önmagában, ilyesmedik. Itt, amit találunk, ez a görög farmakeia, ez a kifejezés, ez nem a klasszikus értelemben, ez mágia, nem a mágia van a szövegben, hanem ez akkoriban valami ilyen szernek a vegyi előállítását jelentette. Angolul tudok, ugye pharmacy, a gyógyszertár. Tehát ez akkoriban lehet egy gyógyszer, ilyen bájiszerelmi bájital, és méreg egyaránt lehetett, ahogy az asztronómia és az asztrológia se vált el annak idején. Szerintem egyszerűen méregkeverésről van itt szó. Nem értem, hogy a bálványimádás és az ellenséges kezdés közt van ez a szó. Herjék is tanulnak bájitaltant. Itt kevernek gyógyszereket, mindenféle vegyszereket, mérgeket. Ez nincs leírva, de ugye az is elvileg rajta van a listán, vagy legalábbis Piton professzor a legelején mondta, hogy itt még megtanulják dugó alá rejteni a halált, tehát hogy még ilyen is van. Persze ez kinek tetszik, a mardekárosoknak, a rossz varázsló srácoknak. De ilyenek vannak, hogy boldogság elixír, szerencse elixír, ilyeneket kutyulnak, meg 100 fülé főzet, amit ha megisznak, és beleteszi mondjuk valaki másnak a hajszálát, akkor egy órára átváltozik olyan, hogy úgy néz ki, mint a XY. Tehát megint csak ezt látni kell, hogy itt nem konkrét receptek vannak. Tehát az igazi vikkai irodalomban konkrét receptek vannak. Egyszerű természetgyógyász receptektől kezdve a durvább dolgokig. Ez egész, megint csak az egész mágiát és a varázsló világot, ezt az egészet is elég ironikusan kezeli, humorosan kezeli a szerző. Még ez abcsel 19, 18, 19. Ugye Efezus, a hívők közül is sokan eljöttek, megvallották és elbeszélték ilyenféle mesterkedéseiket, azok közül sokan, akik a varázslást űzték, összehordták könyveiket, és mindenki szeme láttára elégették. Akkor kiszámították a könyvek értékét, 50 ezer ezüstpénzre becsülték. És hát ez az ige, és olyasmi volt, ami hát testvéreket adra indított, hogy a Harry Potter könyveket is hát el kéne égetni. Érdekes módon ez nagyon sok embernek eszébe jutott erre az igére hivatkozva. Most itt az efezusi történetnek azért van egy előzménye. Ugye az, hogy volt egy hivatásos ördögűző, ugye a zsidó Szkéva, meg a fiai, aki próbálta Pál apostolt utánozni. Ott volt egy démon által megszállott ember, és erre Jézusban nem hittek, de hallották, hogy Jézus azt mondja, hogy Jézus nevében parancsolom, menj ki belőle, és ők is elkezdték Jézus nevét, mint egy ilyen varázsló formulát használni. Persze a dolog nem jött be, a démon azt mondja, Pált ismerem, Jézust is ismerem, de ti kik vagytok, és jól eladja bugyája őket, tehát hogy mondjam, ebből katasztrófa lett ebből a kísérletből, és hát az egész város megtudta, hogy ők ennyire pórul jártak. És ekkor érdekes módon azok az efezusi hívők, akik nemrég tértek meg, és eszükbe jutott, ők is ezt csinálták, annak idején felfogták, hogy mit csináltak valójában, és ilyen mesterséget űztek, tehát ördögüzéssel foglalkoztak, és összehordták ezeket a könyveket, és elégették. Na most, a szöveg nem olyan részletezi ennek a könyvégetésnek az indokait, de azért lehet látni, hogy mi volt az oka és a célja. Vannak, akik szerint a szöveg azt bizonyítja, és hát erre használják ezt az igét, hogy a mágiával foglalkozó, meg egyáltalán nem keresztény könyveknek valamiféle delejes természet fölötti hatása van, és ezért kell ezeket elégetni. Most a Biblia érdekes módon, ha ez így van, ez elég fontos információ, de erről egy kukkot nem mond. Tehát arról, hogy nem keresztény vallási iratoknak valamiféle olyan természetfölötti vagy delejes hatása lenne, ami mindenképpen az embert megfogja. Tehát azért ne tulajdonítsunk a sátánnak nagyobb erőt, mint Istennek. Ugye azért hány ember hányszor veszi kezébe a Bibliát, mire megérti, miről szól, egyáltalán, hogy még tovább olvas, menet közben döntéseket hoz, tetszik, nem tetszik, meg van érintve, vagy még nincs megérintve. Tehát ez egy tudatos folyamat minden könyv esetében, még a Biblia esetében is. Ugyanez szerintem ezekre is mind igaz, illetve nem mondta semmit a Biblia arról, hogy ez itt másról lenne szó. Viszont ha nézzük a szöveget, akkor látjuk a könyvvégetés okát. A friss hívők rájöttek, mit műveltek eddig. És látjuk a célját, nyilvánosan csinálják, tehát összehívnak egy csomó embert, hogy mindenki levonhassa a tanulságot. Mi a tanulság? Látjuk, hogy megszámolják a könyveket, hogy mennyibe kerültek, és ezt mindenki tudja, mai napig tudja, hogy micsoda összegről van szó. Ez iszonyatos nagy összeg. Tehát a tanulság az, hogy a mágia könyvek semmit sem érnek. Tűzre valók. Jézus az Úr, és ő ingyen segít. Jézus az Úr, és ingyen segít. Akkoriban felbérelni valakit, akár egy bálám, vagy ilyen mágiát, ördögüzéssel foglalkozó embereket felbérelni arra, hogy levegyen egy rontást valakiről, meg kiűzze az ördögöt a gyerekből, aki túl sokat eszik, vagy mit tudom én, vagy valóban megszállottság volt. Ez nagyon sokba került. Ezt megtanulni nagyon zárt iskolákban tanították, és megtanulni is iszonyatos pénzbe került. És erre itt van Jézus, és elég kérni, és segít. És működik, mindig, és ingyen. Egy dolog, hogy nem akarták nyilván, hogy más kezébe kerüljenek ezek a könyvek, de miért? Azért, mert delejes hatásuk van? Vagy azért, mert egyszerűen nuku? Mert semmi, mert tűzre való. Én szerintem ez utóbbi, lehet ezzel vitatkozni nyilván, de szerintem inkább ez volt az egésznek a célja. És azért még egy gondolat, ezek az efezusi hívők tudták, hogy mit égetnek el. Tehát ők ezért pénzt adtak, elolvasták, értelmezték, gyakorolták, vagy ebből is éltek. Tudták, mit csinálnak. De az a kérdésem, hogy akik tényleg elégették a Potter könyveket, tudják, hogy mit cselekednek? Tudták, hogy mit cselekednek? Végig gondolták azt, hogy ez milyen hatással lesz majd nem keresztényekre? Hogy ők egy mesét elégetnek? Rowling a Roxforti varázslóképző tankönyveit is ilyen iróniával kezeli, ilyen címeket találnak a tankönyvistában, hogy Miranda Dabrak, varázslástan alapfokon, Goethe Salmander, legendás állatok és megfigyelésük, stb. Stb. Tehát lehet hasonló címeket találni az igazi okkultista irodalomban, természetes, hiszen ezt próbálja ilyen ironikusan ábrázolni Rowling, de nem érdemes. Tehát ő ebből viccet csinál. Gilderoy Lockhart tankönyve, ugye Véres napok vámpírföldön, www, ugye? Meg a túrák a trollokkal. Csak ezek ilyen tankönyvek, amik hát erről meg arról szólnak. Tehát ezt is azért látni kell. Még egy utolsó gondolat ehhez az egész könyvvégetéshez. A Roxforti könyvtárnak van egy zárolt részlege, ahova a diákok nem léphetnek be, mert a könyvek tartalma rájuk nézve veszélyes. Na most ez is egy olyan tanulság, ami szerintem itt a mugli világban is érvényes. Vannak dolgok, amiket éretlenül jobb nem ismerni. Mert éretlenül csak rosszul használja az ember. Nem véletlen, hogy diploma előtt nem is varázsolhatnak az iskolán kívül ezek a diákok. Utolsó, mielőtt teljesen kimerítenék mindenki. A 12-es pont. Egy varázsló tanonc nem lehet pozitív hős egy keresztény számára. Ilyen egyszerűen. Na most megint csak mitől pozitív egy mesehős? Attól, hogy vonzó tulajdonságai vannak, könnyű vele azonosulni, és ezek után a vonzó, ahogy cselekszik, az is vonzóvá, mintává válik. Nagyon érdekes kérdés tehát, hogy melyik Harry legvonzóbb tulajdonsága? Mit irigyelnek a legjobban azok a fiatalok és azok a felnőttek, akik olvassák a Harry Potter regényeket? Ahogy vizsgálgattam ezt az egészet, úgy nézve az interneten a beszélgetéseket, meg minden, meg emberekkel beszélgetve, feltűnt, hogy Harry elsősorban nem azért más és vonzó, mert olyan jó fej. Nem olyan jó fej. Nem azért, mert varázs képessége van, láthatatlan nátevő köpenye, repülő seprűje, vagy mert veszélyes kalandokat él át, hanem azért, mert fantasztikus barátai vannak. És érdekes, a gyerekek ezt egyből észreveszik. Ahogy egy több gyerekes mama mondta, hogy sajnálom, hogy nem jött el, de ő mesélte, hogy az egyik fia az azt mondta, hogy akkor ő megy a pápai református kollégiumba. Mert ez is egy bentlakásos iskola, egy college. És akkor majd neki is lesznek barátai. Ez volt a legfontosabb, a legjobban, amit irigyeltek Harryból, az nem a seprűje, meg a varázspálcája, hanem az, hogy fantasztikus barátai vannak. És érdekes módon Ron, Hermione és Harry, ennek a triónak a barátsága, ha végigfigyeled a regény folyamon, végig mindent megtalálsz benne, mi barátságok buktatói lehetnek, és ahogy ezek a srácok átmennek ezen. Tehát egyszerűen mintaértékű kamaszok számára különösen is. Tehát szerintem egyszerűen ezek a regények nem a varázslatról szólnak, ahogy a Gyűrűk ura nem erről szól, a Narnia krónikái sem, annak ellenére, hogy vannak benne mesés lények, mitológiai lények, stb. Ezeket is ajánlanám, de hát ez is ízlés kérdése, a fantasy ízlés kérdése. De ha a gyerek, és ez nem törvényszerű, éppen ez már nincs ilyen delejes hatás, ez ízlés kérdése. Ha a gyereket a Harry Potter regények érdeklik, akkor ha ez jön be neki, akkor ezt nagyon is föl lehet használni a gyerekeknek az erkölcsi nevelésében. Nem viccelek. Természetesen lehet mondani, hogy ott a Biblia, és akkor minek más. De itt egy olyan sztoriról van szó, egy olyan folyam, egy ilyen 3000 oldalnál több, nagyobb terjedelmi szövegről, amiben rendkívül sok olyan jelenet van, amely alapján hihetetlen könnyű beszélgetni a gyerekekkel a baráti kapcsolatokról, szerelemről, tanár-diák viszony, faji előítéletek, szabályok szerepe fontossága, helyes döntés fontossága, a jóval rosszal teli világ, ami őket is érdekli. Benne vannak, ez érdekli őket, és itt van egy korosztálybeli srác, ismerős helyzetben, és az ő sztóriukról beszélgetni, ezt ragyogóan föl lehet arra használni, hogy menet közben Isten úgy is előkerül, mint minden témát, bármilyen témáról beszélünk természetes módon, és igenis át lehet adni egy ilyen direkt módon nem bibliai témában is bibliai értékeket. Együtt végig beszélni. Hangsúlyoznám, ez nem kötelező, tehát ez nem ajánlott vagy kötelező irodalom a Harry Potter, lehet, hogy az lesz egy napon, nem tudom. De lehetséges erre használni. És persze van feltétele, hogy a gyerek vonzónak találja, érdekelje, mert nem mindegyiket érdekli, az egyiket inkább a Gyűrűk ura, a másikat inkább a Csillagok háború érdekli, és hogy a szülő vagy a hitoktató erre alkalmas legyen. Tehát, hogy értse, legyen lövése a fantasyhez, tudja mi az, hogy mese, tudjon egy kicsit a gyerek fejével gondolkodni, és az ő világukba beleélve magát tudja ezt az egészet felhasználni. Összefoglalás. Szerintem már csak valami varázslattal tétítek, mert ez már lassan, úristen, na, 2 órája beszélünk, bocsánatot kérek. Nehogy valaki leadavázzon itt nekem. Na, tehát összefoglalás. A keresztény reakciókból, amit levontam tanulságon. Ezek a reakciók sokkal többet árulnak el rólunk, mint arról, amire reagálunk. Az ismerethiány, a felületesség, a józanság hiánya, bizonyos félelmet keltő ilyen lelkiség, Harry Potter, Voldemort, Lucium is rögtön megakadályoznak minket, keresztényeket abban, hogy keresztényhez méltó módon alkossunk ítéletet. Tehát amikor ez a gyülekezeteknek volt ez a nyilatkozat, hogy féltik a gyerekeket, minden szülőt óva intenek, mert okkultizmus a sátánisra tanít a regény, meg ilyenek, és akkor megkérdezték a tévések az egyik lelkészt, hogy és olvasta? És akkor természetesen nem. Tehát miért gondoljuk, hogy ezt lehet? És ezért most elmondanám el a nagy titkot, ezért illik ez a Harry Potter könyvek elemzése ebbe az egész hétvédelmi sorozatban, mert amit számon kérhetünk ezeken az írókon, a Da Vinci kódszerző, a Biblia kódszerző, ezek a Qumrani Jézus könyveknek a szerzőin, hogy lövésük nincs a Bibliáról, de mindenfélét összehordanak a Bibliáról, értékítéletet mondanak, kimondják, hogy állítólag miről szól a Biblia, annik, hogy elolvasnák, hogy tényleg ismernék. Ugyanezt a módszertani hibát követjük el mi keresztények tömegesen. Szinte félelmetes, hogy milyen számban. Különben nagyszerű kutatók is, ahogy megírták a könyveiket, meg újságcikkeknek, meg ilyesmi. Én szerintem ugyanezt a módszertani hibát követjük el a Harry Potter regényekkel szemben. ott érthető. Bár azért többet várnánk, de itt úgy érzem, hogy ez egyszerűen méltatlan hozzánk. Követnünk kell a Jézusi aranyszabályát, ugye? Találkozunk ilyen emberekkel, megvan a Bibliáról a véleményük, pedig nem is olvasták. Mi hogy szeretné? Azt szeretnénk, hogy bánjanak velünk, bánjunk úgy a másikkal. Tehát el kell olvasni, meg kell érteni, miről szól, aztán mondhatod, hogy nem tetszik, mondhatod, hogy utálod, mondhatod, hogy varázs. Ez legalább olvasd el, és értsd meg, hogy miről szól. A másik az, hogy nem a kultúrán kívül élünk, hanem azon belül, de nem e világ szerint. De az a kérdésem, ez a gyakorlatban mit jelent? Tehát végig gondoljuk tudatosan, hogy hol a határ? Az ilyen kulturális jelenségek, a médiának ezek a hullámai esetében van végig gondolt stratégiánk, hogy hol a határ, és hogy miért pont ott van a határ, vagy csak improvizálunk. Tehát ez nem tartozik hozzá a keresztény élethez, hogy végig gondoljuk, leüljünk beszélgetni, kiissuk a Bibliát, stb., hogy álljunk hozzá ezekhez a dolgokhoz. A másik pedig szerintem a hívőket, a lelkészeknek nem szabad ilyen kézi vezérléssel irányítani. Már bocsánat, tehát jól értsétek. Meg kell tanítani gondolkodni a hívőket. Ne akarjunk mások helyet gondolkodni. Ez szerintem még az egyházon belül sem tiszta. Pláne, hogy egyházon kívülieknek akarjuk megmondani, hogy mit gondoljanak például Harry Potterről. Ezért nem tudom, hogy akik ezt a nyilatkozatot 2002. januárjában szolnoki megyei gyülekezetek, hát megfogalmazták ezek a lelkészek, hogy tudják-e, hogy mit váltottak ki a nem hívőkből. Nem lehet megkérdőjelezni a jó szándékukat. Tehát erről szó sincs. De hány köszönőlevelet kaptak nem hívő szülőktől és tanároktól? Mert azt viszont, ha egyszer fölmész az internet és körülnézel, megláthatod, hogy hány nem hívőből váltotta ki indulatot, előkerült az összes, a kereszténység összes bűne az inkvizíciótól az északírválságig. Mit képzelnek ezek? Anakronizmus, hogy gondolják? Megint boszorkányüldözés, inkvizíció. Tehát félelmetes, hogy még mit váltotta ki, erről tudnak-e? Hogy megerősítettek egy csomó nem keresztényt a meggyőződésében, hogy a keresztények azok ilyenek. Nem akarok semmilyen szót használni. És ez is elgondolkodható, itt katolikustól a baptista, metodista, református, evangélikus, mindenféleket, hogy el tudják dönteni, mi az, ami számukra jó. Aláírta ezt a nyilatkozatot. Nagyon széles, hogy mondjam, ökumenikus, meglepően széles ökumenikus összefogás alakult ki. Jézus ehhez miért kevés? Már bocsánat, Harry Potter erre hogy volt képes? És még egy, tényleg most őszintén hiszik, hogy Harry Potter ma a mai fiatalok legnagyobb ellensége? Harry a fő sátán? Tényleg? Tényleg? Kinek nem ajánlhatók a Potter regények? Annak, aki nem tud mit kezdeni a mesével, elfejtette, milyen volt gyereknek lenni, nem tud mit kezdeni a műfajjal, tehát az, hogy én ehhez túl mugli vagyok, elfogadható érv. Azoknak, akik a fantasy műfajon belül inkább például a Gyűrűk Urát kedvelik, vagy valami más, tehát a nem tetszik, elfogadható érv. Azok a 10-11 év alatti átlagnál érzékenyebb kisgyerekek, akik más, ma már klasszikusnak, elfogadottnak számító művekkel együtt, még nem tudják megfelelően kezelni a Potter regények tartalmát. Tehát a túl fiatal vagy még ehhez, fiam, ez egy elfogadható érv. És végül azoknak a keresztényeknek nem lehet ajánlani, akik szerint a Potter regényekre igenis érvényes a bibliai varázslástilalom, vagy pedig korábban okkultizmussal foglalkoztak, és ezért ez az egész nekik hát rossz emlékeket kelt, félelmeket váltanak ki belőle. Tehát a félek tőle elfogadható érv. De az, hogy elítélem, annak, hogy olvasnám, legalább belenéznék, vagy tudnám, miről szól, ki írta, miért írta, kiknek írta, hogyan írta, miért ilyennek írta, ez úgy érzem nem elfogadható. Tanácsok szülőknek a Potter regényekkel kapcsolatban is. Ugye tudjuk, hogy a szülő a felelős a gyermekének a lelki fejlődésére. Tehát muszáj egyszerűen kialakítani egy tudatos stratégiát, hogy eldöntse, hogy melyek azok a könyvek, filmek, játékok, amelyeket nyugodtan a gyerek kezébe lehet adni, melyik az, amit azonnal ki kell venni a gyerek kezéből, melyik az, amit együtt érdemes végigolvasni, és az olvasatokat megbeszélni, és melyik az, amit majd csak később kaphat meg, ha már nagyobb lesz. Tehát ezt egyszerűen le kell ülni, végig kell gondolni. Ehhez persze kell venni a fáradtságot, ismerned kell azt a könyvet, amit a gyereked kezébe adsz. Filmet, játékot, stb. Ez minden műre érvényes, nem csak a Potter regényekre. Másodszor ismerned kell a saját gyerekedet. Például abban a szempontból, hogy korának, érzelmi fejlettségének, érdeklődésének, képzelőerejének ismeretében ez neki megfelelő vagy nem. Fogja ez a gyerek szeretni ezt, vagy nem? Ez is minden műre érvényes, nem csak a Potter regényekre. És érdekes, hogy a gyerek mindig megérzi. Szülők mondták, a gyerek mindig megérzi, ha egy bizonyos történet még nem neki való. Látszik rajta, jelét adja, ki is mondja, ez nem tetszik, ezt nem akarja, te pisíl tőle, hagyjuk ezt, izé. Tehát a gyerekre egyszerűen menet közben is oda lehet figyelni, hogy ez neki tetszik, vagy nem tetszik. Figyelni kell rá. A másik az, hogy azért valahogy föl kell mérni annak a lehetőségét, hogy lehet, hogy egy könyvre azt mondom, fiam, most nem, vagy filmre, vagy játékra, majd később, majd ha nagyobb leszel, de azért a srácokat, tehát a gyereknek a kortársait, iskolatársait, barátait már érdekli. Tehát tuti, vagy valószínű, hogy úgyis elmegy, így is beszélgetnek róla, így is úgyis elolvassa, így is úgyis belenéz. Akkor érdemes elébe menni, és a tiltott gyümölcsöt egyszerűen együtt feldolgozni. Felkészülni, és együtt feldolgozni, átbeszélni. És még egyszer a szülőnek, ha nincs ideje rá, nincs energiája, joga van egyszerűen nemet mondani. Vagy joga van egyszerűen időt kérni. Tehát meg lehet mondani, hogy most még nem tudom, fiam, majd később eldöntöm. Vagy egyszerűen nem. De tiltani csak akkor érdemes, hogyha van megfelelő indokunk. Mert azzal is tanítunk, ahogy döntést hozunk. Azzal, ahogyan a döntésünk megszületett. Azzal is tanítunk. Tehát a csak, mert azt mondom, ez nem érv, így önmagában, nem hangzik jól, és hát pedagógiailag nem túl építő. De ha a gyerek számára is érthetően meg tudjuk indokolni, hogy miért. Néha csak ennyi elég, hogy ez még fiatal vagy, vagy mit tudom én. Vagy pedig a gyerek már elég nagy, és bevonjuk az értékelésbe, tehát együtt végigolvassuk, és bevonjuk az értékelésbe, a véleményalkotás, az értékelés folyamatába, akkor attól függetlenül, hogy ez tetszik neki vagy nem, de egy modellt adunk arra, hogy ő is megtanuljon ilyen dolgokról véleményt alkotni. Amikor mi már nem leszünk, és egyedül lesz, egy táborban, és ott vagy, két hétig nem vagyunk ott, és hát igenis el tud olvasni egy ekkora könyvet, vagy megnéz egy filmet, stb. És hogy helyre tudja ő magát tenni. Tehát a gyereknek modellt kell adni ahhoz, hogy miért nem, vagy miért igen. Nem elég a csak, mert azt mondom. Igazam van, mert azt mondom, kész. Tehát ez mindig visszaüt. Ezzel a gyerek egyet tanul meg, apucinak fogalma sincs a dolgokról, csak jár a szája. És ennyi. Utolsó gondolat. Próbáltam azt végig gondolni, hogy miért reagáltak ilyen hevesen helyenként hisztérikusan, meg ilyen könyvégetésig, miért jutottak el keresztények, miért volt ez az általános megnyilatkozás, vagy legalábbis miért kaptak főleg az ilyen negatív kritikai megnyilvánulások helyett a mai a magyar keresztény sajtóban is, tehát folyóiratokban, meg interneten, meg mindenhol. És nyilván nem látok bele senkibe, de és itt azok az esetekről van szó, akik nem olvasták végig, tehát azt se tudják, miről beszélnek, csak nyilatkoznak. Azt látom, hogy úgy érzem, hogy sokan komoly hívők is egészségtelen mértékben félnek saját maguktól. Tehát itt vannak ezek a bizonyos lelkiségi rögeszmék, ugye ez a minden bokorban démon és társai. Mintha egy mesekönyv el tudná őket rángatni a keskeny útról, tehát most őszintén. Félnek a saját gyerekeiktől, mintha a gyereknek a varázslata teli mesevilágtól a szarvak nőnék ki a fején, és elmenne egyből macskát áldozni a nem tudom kinek, meg ilyenek. És félnek az ördögtől, mintha még az Istennél is nagyobb lenne. És ezért két bibliai idézettel fejezném be ezt az egész témát, amit Isten ígér a Bibliával. 1 Korintus 7.14. Mert a hitetlen férj megvan szentelve a hívő felesége által, a hitetlen feleség megvan pedig hívő férje által, különben gyermekeitek is tisztátalanok volnának, így azonban szentek. Nem azt mondja, hogy megtértek, és nem kell megtérni, vagy hogy nem kell megtérniük, és így is üdvözülnek, de hogy szentek. Isten számára külön tett, valamilyen szempontból speciálisan külön kezelt gyerekekről van szó. Nem pogányok, egy keresztény szülő gyerekei. Pál ezt a szót használja, hogy szentek. És ha végignézed a Bibliában, hogy ki kell használja ezt a szót, hogy szentek, akkor ez nagyon elgondolkodtató. És még egy, a 2 Timóteus 1.7, ugye egy fiatal pásztornak írja, aki többet fél, mint néha gondolkodik. Mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Tehát ehhez a témához is úgy érzem, valahogy így kéne hozzáállni, véggondolva a saját fóbiáinkat, valójában mitől is félünk. Véggondolni, hogy milyen stratégiát alakítsunk el, hogy hogy éljünk ebbe a világba, hol a határ, nehéz meghúzni. Mi az, ami ebből szubjektív? Mi az, amit a Biblia kerekperec kimond? Mi az, ami rám van bízva, hogy véggondoljam és eldöntsem? Felnőtté válni. És akár ezt a mesekönyvet, ennyit kell erről beszélni, talán furcsa is. Vagy bármi más, aztán jön a többi ilyen média hullám, lesz itt még sok minden. Hogy megfelelően tudjuk kezelni, meg a fiatal gyerekeink is megfelelően tudják kezelni. Na, hát ennyi lenne így kukuszdióhéjban. Nagyon köszönöm a figyelmeteket, és akkor Jánosnak, még a házigazdánynak átadnám a szót.
Akkor nagyon szépen köszönjük Andrásnak ezt az előadást. Az volna a tiszteletteljes javaslatom, nálam 31 van az órámon, hogy 45-ig tartsunk egy kis szünetet, és akkor utána, akinek van még ereje és ideje kérdésfelelekre, akkor szívesen várunk még mindenkit. Köszönöm.